Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. május 11-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Változóan felhős, napos idő várható ma, délutánra aztán zivatarok is kialakulhatnak, viharos széllel, sőt felhőszakadás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Estére aztán 12 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Üdit és a Krónika szerkesztője Kubicsák István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ma és holnap tartják a Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásait.
Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Ma és holnap tartják a leendő Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásait. A miniszterek a tervek szerint az országgyűlés keddi ülésén tesznek esküt, amellyel megalakul az új kormány. Császár Attila információi.
A Tisza párt a parlament megalakulása és az új kormány tényleges munkakezdése közti átmeneti időszakot lecsökkenti. Ennek részeként az alakuló ülésen döntés született az új minisztériumi és bizottsági struktúráról. Eszerint hétfőn 13 szakbizottság párhuzamosan ülésezik majd. Kedden délelőtt további 6 hallgatja meg a felkért miniszterjelölteket.
Az országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor.
Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes szombaton jelentette be. A törvényhozás következő ülésnapját kedd délutánra hívja össze. Eszerint már ezen a napon esküt tehetnek Magyar Péter kormányának tagjai, miután ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd pedig a miniszterelnök javaslatára kinevezi őket az államfő. Ezzel az alaptörvény szerint meg is alakul a Tisza kormány.
A választási győzelem után most kezdődik az igazi munka, erről beszélt Magyar Péter a New Yorker magazinnak. A beiktatás előtti beszélgetésben az akkor még leendő miniszterelnök úgy értékelt, nem egyszerű kormányváltás történt, hanem egy hatalmi gépezet omlott össze. Szerinte az elmúlt években sokan veszítették el munkájukat vagy egzisztenciájukat csak azért, mert csatlakoztak az ellenzéki mozgalomhoz.
Magyar Péter úgy fogalmazott, most mézes hetek hangulat van az országban, de ez nagyon gyorsan elmúlhat. Szerinte őszintén kell beszélni az ország valós állapotáról, az egészségügyről, az oktatásról és a gazdaságról, és ha hibáznak, vállalni fogják a következményeket, ami szerinte alapvető különbség az előző rendszerhez képest. Az újságíró arra is rákérdezett, mi garantálja, hogy az új kétharmados többség nem ismétli meg az Orbán rendszer hibáit. Magyar Péter azt válaszolta, a legerősebb kontroll az emberekben és a politikai közösség önkorlátozásában van.
Kemény politikai üzeneteket fogalmazott meg első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az országgyűlés előtt. A kormányfő azt mondta, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, és május végéig lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Sólyog Tamás köztársasági elnököt is.
Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1-en arról beszélt, hogy szerinte a beszéd történelmi jelentőségű és példátlan volt, amelynek leghangsúlyosabb része a közjogi méltóságok elmozdít. Volt.
Akik Magyar Péter vezette listára szavaztak, azokat nem érhette meglepetésként tulajdonképpen, ami a parlament ülésén történt. Sőt, én arra gyanakszom, hogy különösen a kemény magú tiszások talán ezt még el is várták.
A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, a Tisza párt jogi vezetője.
Melétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását.
A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára, erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, melynek leendő vezetője Tarz Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz.
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a kormányfő beiktatását követően úgy fogalmazott, bízik a jó együttműködésben a következő kormánnyal is.
Hiszem azt, hogy ugyanúgy, mint amikor Horn Gyula, vagy Medgyessy Péter, vagy Bajnai Gordon volt Magyarország miniszterelnöke, vagy Orbán Viktor úgy a Magyar Péter által vezetett kormánnyal is a közösség érdekében együtt tudunk majd működni. A nemzetpolitikának olyan fontos eredményei születtek az elmúlt évtizedekben, amelyeknek a fenntartása és tovább bővítése a Magyarország kormányának is az érdeke, meg az egyetemleges magyar nemzetnek az érdeke.
A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér, a Tisza párt miniszterjelöltjei rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek az országgyűlés alakuló ülésén.
Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér. Így az ígért intézkedések, mint a minimálbér és az alapvető élelmiszerek adójának csökkentése csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg.
Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
A forint erősödésének egyik oka, hogy az új kormány haza tudja hozni a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Erről a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza beszélt.
Regős Gábor hozzátette, a helyreállítási alapból és a 7 éves költségvetési ciklus kohéziós forrásaiból összesen csak nem 17 milliárd eurót kaphat hazánk, amennyiben az augusztus végi határidőre teljesíti az Európai Bizottság által szabott feltételeket. A szakértő szerint megfeszített munkával ez nem lehetetlen. A közgazdász kiemelte, a forint 5 éve nem volt olyan erős, mint most.
A piac azt kezdte árazni, hogy az új kormányzat el tudja hozni ezeket a forrásokat, és hogyha el tudja hozni ezeket a forrásokat, az ugye jelent egy devizabeáramlást, jelent egy nagyobb beruházási volument, jelent egy nagyobb GDP növekedést, tehát ez a piacnak eléggé fontos, hát nyilván kell egy feszített ütem.
Itt a Krónika.
Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait.
Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen vele az iráni atomprogram folytatásába.
Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között, a szembenállók egymást vádolják annak megszegésével.
A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg az orosz drón támadásokban. Súlyos légi csapás érte Harkivot is, közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg.
Libanonban egyetlen nap alatt 39-en meghaltak, miután az izraeli légierő az ország déli részén a Hezbollah állásait támadta.
Az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünetet a felek folyamatosan megsértik. A Hezbollah Izrael északi részét támadta, illetve csapást mért a Dél-Libanonban lévő izraeli katonákra.
A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Egy francia állampolgárt repülőgépen vittek haza a Tenerife-n kikötő hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén rosszul lett. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el.
A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerifére. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an igazoltan megbetegedtek.
Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjáron fertőződtek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rágcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember.
A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság, mert a vírus könnyen terjed.
Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardest, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Mászáros-Namény irányába a külső és a leálló sáv járható. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál szintén felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó MB2 29. fordulójában az Éllovas és már biztosan feljutó Vasas 3-1-re kikapott a második Honvéd otthonában. Győzelmükkel az ugyancsak feljutó kispestiek elnapolták a bajnokavatást, a döntés az utolsó fordulóra maradt, a Vasas előnye 2 pont. A többi mérkőzésen Ajka Szeged 0-3, Karcag Tiszakécske 0-1, Kecskemét Mezőkövest 2-1, Szentlőrinc Videóton ugyancsak 2-1, Csákvár Soroksár 1-0, Békés Csaba Kozármislány 1-2, Budafok BVSC 1-1, a Békés Csaba és a Budafok kiesett. Eredmények a férfi kézilabda NB1-ből: Győr Veszprém 26-44, Pler Tatabánya 29-31, Neka Balatonfüred 34-31, Ferencváros Sziget-Szent Miklós 36-31, Csurgó Kumló 28-31, Gyöngyös Budai Farkasok 36-30, Budakalász Szeged 32-44, vereségével a Budakalász búcsúzik az élvonaltól. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam összetételű magyar női pisztolyos csapat a triószámban az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Pén István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A szegedi kajakkenu világkupa zárónapján a délelőtti döntőkben Varga Ádám a férfi kajakegyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akárcsak a Kurusz Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Lutz Anna bronzérmes lett. A délutáni 5000 méteres döntőkben aztán női kenu egyben Csorba Zsófia aranyérmes. Ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs második helyen zárt, akárcsak a női K1-ben Kőhalmi Emese. A magyar csapat így összesen 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a szegedi viadalt. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség új elnökévé. A korábban olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja posztján, aki ezúttal nem indult harcba a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Régen elég volt a hideg víz, ma meg aktív szérumok kellenek a bőrnek. Naponta mennyit foglalkozunk kozmetikumokkal?
Naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum. De a bőröm állapotáért akármit megteszek.
A tizenévesek egyre többféle hatóanyagot használnak, de lehet-e túlzásba vinni a bőrápolást? Mi lenne a helyes rutin? Kérdezzünk együtt. Délelőtt várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Május 11-e, Ferenc és Friedrich névnapja van ma. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Érkeznek a hírek a hantavírusról. A kérdés az, hogy lehet-e belőle a Covid-hoz hasonló világjárvány. Erről szólunk 3/4 hét előtt néhány perccel. Aztán arról is, utána pár perccel, hogy súlyos aszálygyötri a mezőgazdaságot. Milyen lehetőségeket látnak a szakértők a védekezésre, és mit lehet tenni. Ez tehát a kérdés még 7 óra előtt 10 perccel. Aztán megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter megválasztott kormányfő újra lemondásra szólította fel az államfőt. 4:48 után foglalkozunk ezzel a témával, 8 óra előtt pedig azzal, hogy meglepetésszerű gazdasági adatok érkeztek, mert hogy a nemzeti össztermék a vártnál lényegesen kedvezőbb adatot mutat. Vajon tartható ez a folyamat? Ez tehát a kérdés, 8 óra előtt 10 perccel. A műsort ma Gál Ilona szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség új elnökévé. A korábban olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja, aki mostantól az Európai Szövetség elnöki teendőivel foglalkozik. Az új elnökkel Cserjés Bendegúz készített interjút.
Nagyon hosszú napon vagyunk túl, milyen volt az a nap, és nyilván a lényeg az, hogy mi jár a fejedben, hogy érzed magad most így, hogy te lettél a Magyar Judo Szövetség elnöke.
Ez egy nagyon érdekes érzés, mert egyben egy roppant megtisztelő lehetőség, a másik részről pedig egy hatalmas felelősség, és ennek a kettőnek a kotyvasza van most a fejemben. Természetesen tudásom legjobb szerint fogom képviselni a magyar judót itthon is és külföldön is egyaránt. Örülök. Én azt gondolom, hogy a szavazás során látszott az, hogy egy egység alakult ki a közgyűlésben és a magyar judósportban, és bízok abban, hogy ennek az elvárásnak meg fogok felelni.
Gondolom azért sokan mondták meg, te is érzed, hogy azért nem szokványos 32 évesen egy szövetség elnökének lenni. Az milyen kimondva, hogy az előző elnök, amikor először lett elnök a judó szövetségnek, akkor 4 éves voltál.
Nagyon vicces. Természetesen sok kételj volt, és van is a fejemben nyilván, hogy a kompetenciám az elég ahhoz, hogy egy szakszövetséget vezessek. Az a fajta nyugodalom van bennem, hogy az elnökségben pontosan olyan tagokat jelöltem meg és jelöltettem, akiknek a szakmai tapasztalatában nagyon bízok. Gazdasági téren szerintem nagyon jól állunk a jelenlegi szövetségben, úgyhogy összességében nem mint egy személy, hanem mint egy csapat kell együtt dolgoznunk. Ennek én vagyok az egyik arca, jelen esetben az elnöke.
Ugye a bemutató beszédedben kiemelted, hogy nagyon tág nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezel, ez inkább szakmai, vagy inkább gazdasági alapon tud segíteni.
Igazság szerint azt tudom mondani, hogy mindkét részben komoly lehetőségek vannak. Szakmai szempontból azért, mert tudom, hogy hova és milyen lehetőségek mentén lehet küldeni a versenyzőket, akár egy közép-európai edzőtáborba, vagy Nyugat-Európába, vagy a Távol-Keletre. Gazdasági szempontból meg szerintem azért lesz ez egy kiváltságos helyzet, mert hogyha őket úgy fogadják, ahogy engem fogadtak annak idején, és ezt kölcsönösen tudjuk viszonozni, akkor egy olyan jellegű kollaboráció, vagy kapcsolat alakulhat ki több kis országnak a szövetségi működésében, ami közösen és egyhangúan fogja fejleszteni segíteni a szövetségeket, illetve a versenyzőket.
Mi az, ami most ott lesz az első tendő itt között?
Mindenféleképpen fogunk a közeljövőben tartani egy elnökségit, meg fogjuk beszélni azokat a pontokat, amikben vannak kérdések vagy módosítások, meghallgatunk majd minden javaslatot, és terveim között szerepel az, hogy elkezdem járni az országot olyan értelemben, hogy gazdaságilag és szakmailag is felmérjem azt, hogy hol és milyen jellegű beavatkozást kell csinálnunk szövetségi szinten.
Mondtad, hogy egy nagy felelősség terhe nyomja a vállat, hogyha lehet így fogalmazni. Hogy állsz ez a lehetőséghez? Inkább nyugodtság, stressz, ilyen értelemben milyen érzések vannak benned?
Az egész életemet teljesítménykényszer alatt éltem le. Ez most nem változott, úgyhogy inkább nyugodt vagyok, mint sem stresszes.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Hazánk nagyvadjai közül elsőként az őzbakok vadászatával kezdődik a szezon. A közel egy hónapos elejtés eredményeként a vadásztársaságok most mutatták be trófeáikat. Zsoltos Barnabás riportja Nyíregyházán készült.
A Tiszamenti Vadásztársaság agancs bemutatója előtt nagyon sokan megállnak. Gégény Géza, a vadászmester, nagyon egyöntetű képet mutat. Egy gyönyörű 400 gram fölöttiek többsége. A természeti adottság az, ami nagyon fontos, hogy maga az génállomány. Hogyan lehet ezt megfogalmazni?
Természeti adottságunk is nagyon jó, hogy Tiszamentén vagyunk. Vannak folyóink, erdőink is vannak. Az most 16 érmes bak van a 45 elbírált trófea között. Körülök neki, hogy ilyen jó a felrakás.
Szinte végszót adott felrakás. Ez szokott a legtöbbször elhangzani ilyenkor, hogy milyen a felrakás. Akkor ezek szerint formára, alakra, súlyra minden ideális?
Szerintem igen. Panaszkodnak környező vadászszárosságok, nem egy forma a föld, az élőhely. Szerintem befolyásolja a felrakást.
Honnan jönnek vadászok? Kik ejtették el?
Elég nehezen indult a szezon, de azért vannak visszajáró vendégek, és azok nagyon nagy szeretettel jönnek vissza a vadásztársaságunkhoz. Szlovák vendégek és spanyolok voltak vadászni.
Mekkora a területen gazdálkodnak?
8000 hektár területünk van, 15 kilométer hosszan a Tisza mentén.
Most ebben az vízhiányos időben tudnak inni a Tisza vizéből. Ejtett már el őzbakot az idén, vagy még várat magára?
De vadászatni imádom az őzbakot.
Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei vadászkamara szervezésében őz trófea mustra. Közben beszélgetek Fazekas Gergellyel, a vadászkamara titkárával.
Kicsit hektikusan indult nálunk a őzbak szezon. A jellemzően külföldi vendégvadászok nem jöttek abba az ütembe, ahogy megszoktuk. Általában már itt április 15-ére le van kötve sok helyen a vadászat, ez most idén nem történt meg. Egy olyan 15-20 napot késett a vadászati kedv. Itt vannak most már a vendégek, vadásznak, a sok társaságnál mai napon is folyik a vadászat. De nincs könnyű helyzetbe a vadásztársadalom, hiszen egyrészt szárazság van, ami jelentősen megváltoztatta a vadnak a mozgását, viselkedését, nehezíti a vadászatot. Másrészt sok helyen a gazdák okulva ugye a tavaly előtti évekből jellemzően nem kalászos, hanem repcét vetettek, ami nagyon magas. Lassan megnőtt, jól rejti a vadat, nagyon nehéz észrevenni és elejteni. Tehát ennek számlájára írható, hogy igazán sok nagybak nem került elő, van néhány 500 gram fölötti, közel 600 grammos, de általában, és most a mustrán is azt látjuk, és az az általános vélekedés, hogy még az agancs súlyok nem hozzák azt, amit vártak. Kisebbre is nőtt meg az agancs fizikálisan, és a sűrűsége sem olyan, ami elvárható. Láttam olyat, amire bő 100 grammal többet mondtunk, mint amennyi lett a valóságban, és az nagyon nagy különbség.
Volt egy fél mondata, hogy gondotok az aszája vízhiány, hogyan próbálnak segíteni a vadásztársaságok.
Megragadnám is azt a félmondatot, hogy nem csak a vadnak segítünk, hanem minden vadon élő állatnak, hiszen a kivitt víz az védett állatoknak, az énekes madaraknak, mindenkinek fontos, nem csak a vadnak. Az más kérdés, hogy mi elsősorban a vad miatt visszük ki. Nagyon sok itatógödör létesült a elmúlt években a vármegyében, most is volt egy olyan pályázat tavasszal, amikor lehetett ilyenre pályázni, és 16 társaság adott be pályázatot, mindenki 7 darab itatógödörre, tehát ha megnézzük, ez is megint egy 100 darab gödör. Folyamatosan keresik a jó megoldásokat, az élhető megoldásokat, ami legkisebb környezeti terheléssel jár és a legbiztonságosabban tartja meg a vizet. És sajnos, amit eddig megszoktunk, hogy majd elkezdünk július-augusztusban itatni, mert akkor jön ide az aszály, már most itatni kell. Ha nem itatunk, akkor gondba lesz a vadállomány, és sajnos ez látszik a mozgásukon, látszik az aktivitásukon, hogy takarékoskodnak az energiával, a vízzel, nem mozognak, elfekszenek, próbálnak túlélni valahogyan.
Ha őz állományra gondolok, mert ugye arról beszélünk, tavaly előtt lehetett azt hallani, hogy csökken.
Gyakorlatilag a telítékadatokból azt látjuk, hogy az a csúcs, ameddig volt a vármegyei őzállomány az elmúlt években, egy kicsit visszaesett. Érezhető, ez néhány száz darabos visszaesés jelent a terítékbe, visszafogták a jogosultak a őznek az elejtését. Mindenkinek van egy teóriája, és én nem szeretnék csatlakozni egy újabb teóriával, hogy mitől tud elhullani az őz. Annyi természeti tényező van, ami negatív. Egyébként az őz egy érzékeny vad. Lehet, hogy minden területen más ez a tényező. Egy tény és való, hogy valóban csökkent valamás az őzállományunk. Az is tény és való, hogy azért nem kell még félnünk, hogy kipusztul az ősz, hiszen bőven van belőle. Csak azt a fajta látványt, amit megszoktunk az elmúlt években, hogy bármerre megyünk, őzet látunk, és nagyon könnyű a vadásztatás. Ez gyakorlatilag most megfordul, kicsit többet kell dolgozni érte, de láthatóan a tervszámokat most is teljesítik a jogosultak. Reálisan becsülnek, reálisan látják azt, hogy mennyi őz van, csak ez mondjuk valamelyest kevesebb, mint az elmúlt években.
Egy 580 g-os agancs, ami a legnagyobb súlyt mutatja. Vidai Attilával getek a Bújj Vadásztársaság vadászmesterével. Ez azt mutatja, hogy a vadgazdálkodást nem félvárról veszik.
Hogyha szakmailag szépíteni akarjuk, akkor igazán ezt is lehet mondani. A 25 évvel ezelőtt sikerült a legnagyobbat, itt egy 638-ast lövetnem. Mindig voltak 500 fölöttiek. Egy-egy szokott lenni úgy évente, aztán most a elmúlt 5 évente már csak 2 évente van egy 5 fölötti. Ciklikusságot figyelek meg igazából, tehát 4-5 évente vannak kimagasló súlyok a területen, egyébként tehát az átlagos. Nyilván erre büszkék vagyunk, örülünk neki.
Hazai vagy külföldi vadász ejtette?
Visszajáró szlovák vendégvadász ejtette, velük szoktuk kezdeni a szezont, ez külön öröm.
Ugye az őzbak vadászatának idénye augusztus végén ér véget, különösképpen az üzekedés idején szokott előjönni olyan rejtett életet élő őzbak, amit addig nem ismertek.
Törekszünk arra, hogy a tavaszi időszakban a mennyiségnek a 80%-át azért azt lövessük meg, a maradék 20% az pedig az üzekedésre. Én vallom azt, hogy 80% ez gyakorlatilag május 10-ére lemegy a területről, egy vákumot képzünk a területbe, és akkor, amikor még igazából beállnak a bakok, akkor mindig jönnek utána, ezért is igyekszünk ennyire.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőrök segítik. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartan a vonat közlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Véget ért a karbantartás Rákos rendezőnél. Az esztergomi és a Veresegyházi vonaljáratai ismét a nyugati pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonalon ma délután 16 órától vasárnapig esténként pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Vésztőköt egy árvasútvonalon ma és holnap Okány és Vésztő között kell pótlóbuszra átszállni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Kuntár Molnár Annától, a Hungarometeorológusától halljuk. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A késő esti órákban hideg front érkezik, amelynek előterében ma napközben nedves és labilis levegő áramlik fölénk. Emiatt erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos elfokozódhat a szél. Délután 20-26, késő este 12-18 fok valószínű. Kedre virradóan megérkezik a hidegfront, amely mentén ismét több helyen számíthatunk csapadékra, mögötte pedig megerősödő viharos elfokozódó északnyugati széllel hideg levegő áramlik fölénk.
Köszönjük szépen, fél hét lesz néhány másodperc múlva, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort a stúdióban, ha bemondó Szlotta Judit.
Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. Az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára, erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán hangsúlyozta, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Közben Moszkva szerint Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak az ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget 4 utitársával együtt a landolás után azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A Hondius 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. A különböző nemzetiségű, például amerikai, holland, ausztrál és török turisták hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be. A híradást Polyák Adrien készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Hajdúbihar.
Becsülettel szolgált Vitéz Enci Mihály. A szakaszvezető olyan kitüntetést érdemelt ki, amit a II. Világháború nagyjából félmilliós magyar legénységi és altiszti állományából mindössze 40-en vehettek át. A magyar arany vitézségi érmet Enci Mihálynak 1939-ben a csehszlovák megszállók kárpátaljai kiűzésekor tanúsított hősiességéért ítélték oda parancsnokai. A polgáron született, akkor 25 éves, civilben földműves és géplakatos katona az ellenség előrenyomulásakor találékonyságával, lélek jelenlétével és bátorságával el tudott juttatni a legveszélyesebb frontszakaszra egy páncéltörő ágyút, amivel elkergette a betolakodókat. Enci Mihály bevonulása előtt szülővárosában cséplőgépkezelő volt. Később, mint 185 cm-es harcedzett katona elvégezhette az altiszti iskolát. Utána már őrmesterként felvették a magyar királyi testőrségbe. A hadifogságból hazatérve a nemzetgyűlés őrségében folytathatta szolgálatát, de 1949-ben az AVH-ba már nem lépett át. Polgáron lett gazdálkodó, majd TSZ elnök. A nyugdíj előtti éveiben gépészként dolgozott. Vitéz Enci Mihály 1984-ben halt meg. Nyughelye a polgári temetőben a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozata alapján a Nemzeti Sírkert része.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Fontos munka áll előttünk. Együtt lépünk előre Magyarországért és Európáért, írta az X közösségi oldalon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választásához hozzátéve, a megújulás reményei és ígérete erős jelzés a kihívásokkal teli időben. Az Európai Tanács elnöke António Costa egy új fejezet kezdetének nevezte az új kormány megalakulását, ami éppen május 9-én az Európa napon történt meg. Tisztázta a kémvádak alól a Magyar Uniós biztost az Európai Bizottság. Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztos korábban a brüsszeli magyar állandó képviselet vezetője volt. A sajtóban megjelent cikkek szerint ebben az időszakban a magyar hírszerzés egy kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben. Az Európai Bizottság belső vizsgálatot indított. A múlt hétvégén a bizottság szóvivője közölte, a vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosíthatóak súlyos biztonsági rések. A végéhez közeledhet az orosz-ukrán háború, írja a Euronews. A lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a szombati győzelemnapi megemlékezés után rendkívüli sajtótájékoztatóján utalt arra, hogy készen áll a találkozásra Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, ha a tárgyalás egy hosszú távú, addigra már jól előkészített békeszerződés létrehozására és aláírására irányul. Az orosz elnök azt is közölte, kész biztonsági kérdésekről tárgyalni az európai országokkal, de bírálta őket azért, mert támogatják Ukrajnát. A Euronews-nak egy névtelenséget kérő német tisztviselő azt mondta, nem hihető Putyin ajánlata, mert Oroszország semmit nem módosított az eddigi feltételein. A Politico hétvégén arról írt, hogy az ukrán elnök követelőző, kioktató hangneme egyre jobban irritálja európai szövetségeseit. A lapnak egy korábbi magasrangú ukrán tisztviselő név nélkül úgy nyilatkozott, hogy Kijev és európai támogatói között egyre feszültebb a hangulat, mert az ukrán elnök tolakodó követelései és az EU-nak tett szemrehányásai elidegenítik szövetségeseit. Az Európai Határvédelmi Ügynökség a Frontex szerint magas a kockázata annak, hogy a háború lezárása után Ukrajnából megindulhat a fegyvercsempészet Európába, ahogyan az a délszláv háború után is történt. Lars Gerdes, a Frontex ügyvezető igazgató helyettese a Weltnek úgy nyilatkozott, a fegyvercsempészet biztonsági problémává válhat Európa számára, ezért a Határvédelmi Ügynökség megerősítette jelenlétét Ukrajna nyugati határain.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Agroturizmusra fel címmel vállalkozásfejlesztő és közösségépítő országjárás indult. A 10 állomásból álló programsorozat vidéki mikro- és kisvállalkozásoknak, különösen az agro-, ökoturisztikai, valamint mezőgazdasági szektorban működőknek szól. A konferencia sorozat első eseményét Noszvajon rendezték, Pilisi Csenge riportja következik.
Hogyan lehet összekötni a helyi értékeket a turizmussal, hogyan lehet mindazt bemutatni, ami mondjuk egy településre jellemző? Balogh Barbara, a Noszvai Nomád ügyvezetője és tulajdonosa.
Nekünk ez mindig egy nagyon fontos szempont volt, hogy ne csak a saját kis szállodánkat próbáljuk meg a vendégeinknek megmutatni, hanem azokat az értékeket, amik a faluban megtalálhatóak. Mindig törekszünk arra, hogy a vendégeink eljussanak a helyi kistermelőkhöz, a helyi kézművesekhez. Ez egyébként egy ilyen nagyon jó pofa körforgásos történet, mert azt érezzük, hogy azok a kis vállalkozók, akik éreznek magukban bármiféle képességet, és ez nem csak a növénytermesztés, vagy a befőzés, vagy a lekvárkészítés, vagy az állattenyésztés, hanem legyen az egy kis kézműves klub, vagy bármi olyan, amivel a vendégeink kapcsolódni tudnak rájuk, az egyre inkább fejlődik, tehát így lehet érezni, hogy bátrabban vágnak bele a vállalkozók abba, hogy megéljék a saját tudásukat, a saját képességeiket, mert hogy lesz rá fel vevő, piac, hiszen mi próbáljuk küldeni a vendégeket, és hogy hogy forog ez körbe, amikor ide jön hozzánk két napra egy vendég, akkor azzal megy el, hogy úristen, itt még annyi minden van, és hogy vissza kell jönnöm, mert hogy a két nap kevés volt arra, hogy kihasználjak minden lehetőséget, hogy mindenkivel találkozzak, hogy minden programon részt vegyek, tehát ez generálja egymást, és szerintem ez a lényege ennek az egész térségi összefogásnak.
Hogyan tudja erősíteni egymást az agrárium és a turizmus? Hogyan lehet akár ezt hálózatban is együtt működtetni vagy összekapcsolni? Kujáni Katalina, a Kisléptek Egyesület elnöke.
Az agroturizmus Magyarországon egy új jelenség. Azért a nyugati országokban látunk rá számos nagyon jó példát, hogy hogyan tud együtt fejlődni a vidékturizmus, falusi turizmus, agroturizmus. Ma azt jelenti, hogy egy mezőgazdasági üzem turisztikai szolgáltatásokat kezd el végezni. Legyen az egy falusi vendégasztal szolgáltatás, amikor megkóstoltatja azokat a termékeket, megfőzi, amiket ő előállít. Vagy legyen az egy bemutató nap, vagy egy workshop, amikor együtt sajtot lehet gyúrni, vagy az állatokat megfejni, a kisbocit megszoptatni. Ezek mind azok a dolgok, amelyek ma már nagyon izgalmasak, és egy turisztikai attrakció, egy turisztikai desztináció gyönyörűen ki tudja egészíteni a szolgáltatásait azokkal a termelőkkel, akik kinyitják a portáikat, és ezeket a programokat szezonálisan be tudják mutatni, hiszen egy jó kis városnézés, vagy kastélynézés után lehet, hogy nagyon-nagyon kellemes egy vacsora, ahol csak mi vagyunk az erdő mellett, a domboldalon, és a termelő esetleg elmesél, hogy hogyan készült ez a termék, hogy ez a tojás az hol keletkezett, és hogyan került az asztalra.
Van kereslet erre az úgymond élményturizmusra?
A nemzetközi viszonyok azt mutatják, hogy ez a lassú turizmus erre teljesen jön elő, és Magyarországra is kezd betörni. Az elvonulás, az elcsendesedés, a megnyugvás, a kiszakadás, és ennek nagyon jó helyszíne az agroturizmus, hiszen nem csak ki tudunk szakadni, messze kerülünk a várostól, de ugyanakkor azt is megtapasztaljuk, hogy azok a termékek, azok az egészséges termékek hogyan készültek. Tehát a kettő egy nagyon-nagyon jó ötvözet tud lenni, hogyha egy térség fel tud rá készülni.
És erre egyébként vannak jó példák, hogy mondjuk egy térségen belül, vagy egy településen belül a termelők össze tudnak fogni.
Magyarországon az első legjobb példa az azalai nyitott porták voltak. Ők 2015 óta egy konkrét hálózatot hoztak létre, és bizonyos hétvégénként összeszervezik együtt az agroturisztikai kínálatokat, amikor a nyitott portáknál portáról portára meg lehet tapasztalni, hogy hogyan készülnek az egészséges élelmiszerek. A másik jó példa Magyarországon az Országos Nyitott Porták Napja program, ami tavaly indult először, ilyen még nem volt korábban, és 140 porta volt képes kinyitni, hogy sokan közül még az életben nem csináltak hasonlót, de mégis felkészültek egy élményszolgáltatással, parkolóval, mosdóval, programokkal, úgyhogy most már igen tudjuk mondani, hogy vannak tájegységek, ahol kifejezetten sok termelő próbál együtt dolgozni, és összerakamjuk van.
Most ez az első alkalom, ugye ennek az országos rúcsónak hány helyre mennek még el?
Összesen van 10, ugye ez az első alkalom, másfél éven át fog zajlani ez a rúcsó, az ország majdnem minden tájegységére eljutunk ezzel. Nagyon várjuk mindenhol egy 40-50 főt, helyi vállalkozókat várunk, agroturisztikával, falusi turizmussal foglalkozókat, tehát nem csak termelőket, hanem olyan turisztikai szolgáltatókat is várunk, akik tudnak kapcsolódni, és szeretnének együtt gondolkodni a gazdákkal. Illetve, ami ugye az együttműködésen túl még nagyon fontos, hogy egy-egy előadásba felkészítjük őket arra, hogy ennek azért vannak nagyon sok nehézségei, ez egy nehéz szakma, nagyon sokszor plusz energiát, plusz erőforrást igényel, és próbáljuk őket lelkileg is felkészíteni arra, hogy ezt a sok feladatot tudják viselni.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Hantavírus járvány tört ki a Dél-tengeren, az egyik luxus óceánjáró fedélzetén. Többféle hír is terjed erről. Bizonyos szakértők már akár a világjárvány kockázatával is, hát mondjuk azt, hogy ijesztgetik a lakosságot. Na de, hogy mi van a valóságban, mi van a hátterében, a sajtóhírek mögött, megtudjuk Haskovics Imre virológus professzortól, a 5-ös Loránd Tudományi Egyetem természettudományi karának dékányától. Jó reggelt kívánok, professzor, köszönöm, hogy itt van velünk ma reggel.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
No, tehát hantavírus, ráadásul az egy csoport, ahogy megtanultuk itt most, meg annak ez egy fajtája. Mennyire veszélyes ez? Hogy szól ez a történet valójában a szakértő szemével?
Igen, köszönöm szépen a meghívást. Alapvetően lassan virológusok leszünk és immunológusok. Én maradnék az immunológus. Én maradnék az immunológus kategóriában. De mit lehet tudni erről a betegségről? Ez egy viszonylag ritkán előforduló, de azért globálisan nagyon sok helyen megtalálható vírus család valóban. És amiről most a hírek szólnak, az az úgynevezett andoki hantavírus. Ez egyébként egy elég súlyos betegséget okozó, és meglehetősen nagy halálozással járó. Tehát az a néhány ember, vagy néhány tucat, aki megkapja, közülük 30-40-50%-ban elhunynak sajnos, tehát olyan súlyos betegséget okoz. Ráadásul ez a betegség tulajdonképpen néha, és ezt hangsúlyozom néha, és ehhez nagyon szoros kontaktus kell, erről is beszéljünk mindjárt, de emberről emberre is át tud ugrani. Egyébként ezt rákcsálók terjesztik, ezt a betegséget. Na most egy picit regénybelinek érzem most ezt a történetet, tehát ez egy ilyen hajó, amelyik Argentinában vett fel utasokat, ráadásul elment a déli sarkörre, ráadásul közben meghaltak, tehát tipikus ilyen rejtő regény, karanténra van szükség. A karantén előtt, mert akkor még nem tudták, most már tudjuk, sokan elhagyták a hajót, és most már a világ számos pontján vannak. Tehát nyomozni is lehet, de amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy sajnos meg is haltak közben, tehát van egy valós riadalom, illetőleg annyiban valós, hogy adott esetben ez a járvány gyakorlatilag, ami egyébként endémiás, vagyis csak abban a környezetben szokott előfordulni, tehát Argentinában, ez el lett szállítva a különböző országokba. Ez nem azt jelenti, hogy járvány ki fog törni minden ilyen helyen, mert gyakorlatilag ennek a járványnak, vagy a vírusnak az átadása emberről emberre nagyon nehézkes, hogyha úgy vesszük, ez nem a légutakkal, vagy nem a levegővel terjed, mint a COVID. Nagyon kicsi az esély, hogy egyik ember a másikat megfertőzze. Ehhez nagyon szoros együttlét kell, tehát akár ilyen intimitásra gondolok, akár bizonyos emberi váladékokkal való szoros találkozásra van szükség ahhoz, hogy egyik ember a másikat megfertőzze.
Hát azt írják, hogy 8 fertőzőtről tudni, aztán lehet, hogy azóta több, közülük 3-an meg is haltak. Akkor ezek, mit csináltak ezek az emberek? Hogy voltak ennyire szorosan?
Hát ugye nem tudjuk, hogy honnan fertőződtek meg, és hogy ez a fertőzés, ez ott, ahol a hajón elindultak és felszálltak, kivel, mivel találkoztak. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez rákcsáló körülékével, vizeletével szokott terjedni, tehát ha valaki tisztogat, és egy ilyen területen például seper, és ez a por, ez felszáll, és ő ezt belélegzi, azzal terjed gyakorlatilag a betegség, és ezt követően viszonylag hosszú ideig tart egy lapangási időszak, tehát ez lehet egy hét, lehet 8 hét is, tehát nagyon sokáig ki se derül, és utána nagyon általános tünetei vannak, tehát ilyen általános levertség, izomfájdalom, láz, tehát akár egy influenzához is hasonlíthat az elején, aztán robbanásszerűen, akiknél egy súlyos betegség alakul ki, úgynevezett ilyen vérzéses láz, tüdőgyulladás, bélgyulladás, vesegyulladás, és nagyon hamar bizonyos emberek könnyen gyakorlatilag egy súlyos állapotba kerülnek. Tudjuk azt is, hogy vakcina nincsen ez ellen a kórokozó ellen, sőt, oki terápia sincs, tehát nincsenek vírusgátló szerek. Amit lehet ilyenkor csinálni, hát nagyon magas szinten gyakorlatilag a beteg tüneti kezelését megvalósítani, tehát légzéstámogatás, és minden egyéb olyan, amelyik a különböző megtámadott szerveket segíti meggyógyulni. Ezeket lehet tenni.
Mondta a ráksálókat, ugye ezek patkányok, egerek.
Igen.
Hát az egyik kedvenc helyük az pont az élelmiszerraktár. Szóval lehet úgy, hogy élelmiszerre adják át, és aztán attól kapja meg valaki, hát, vagy a hőkezelés elpusztítja ezt a vírust.
A hőkezelés elpusztítja természetesen, az szinte mindent is elpusztít, illetőleg hát ma már különösen akár Magyarországon és más fejlett országban nincsenek azért olyan területek, ahol a patkányok közel kerülhetnének az élelmiszerhez, de valóban ilyen távoli, egzotikus régiókban, Argentína déli részén, raktárok, az Andokban, raktárakban, ugye? hajók, mit tudom én, kikötőiben, ez találgatás, semmi köze a valósághoz nyilván. Tehát, hogy hol fertőzöttetett meg az a néhány ember, nyilván ezt most nyomozzák. Tehát nyilván ez előfordulhat, hogy kialakul, de ennek az esélye általában nagyon-nagyon ritka.
Lehet ebből járvány?
Senki sem hisz ebben, tehát nem, hogy én nem hiszek, az kevés volna, de sem a WHO, sem egyéb egészségügyi hatóság, akár az Egyesült Államok járványügyi, akár az Európai Járványügyi Hivatal nem gondolja, hogy ebből valós járvány ki tudna alakulni. Tehát még egyszer, volt egy fertőződés valószínűleg, itt több ember megbetegedett, sőt sajnos meg is halt, ez valószínűleg szépen le fog csengeni, illetőleg a karantén szabályainak megfelelően ezeket a fertőzött embereket elkülönítik, megvárják, hogy mi lesz velük, remélhetőleg semmi, vagy nagyon kis százalékuk lesz beteg, és ahogy ez már korábban is volt, mert sajnos ez a betegség, ez nem egy vadonatúj történet, ez minden évben több tucat, több száz embert megöl, de valójában járvány nem alakul ki, nem alakult ki. Ez az első, ami ilyen nagy port vert fel a médiában, még egyszer szinte regénybeli ennek az esete.
Köszönöm szépen Kacskovics Imre, immunológus, egyetemi tanár, az 5-ös Lórán tudományi, természettudományi karának dékánya volt a vendégünk. Köszönöm, hogy
itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kormány összehangolt cselekvési tervet készített az aszálykárok megelőzésére, mert hogy ez sújtja most a mezőgazdaságot, nem is akármilyen mértékben, meg tudjuk Cseh Tibor Andrástól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökétől, hogy mennyire jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Mennyire súlyos most az aszályhelyzet. Ugye többször beszéltünk már róla, de mivel nem változott, tehát nem esett azóta sem jelentős mennyiségű eső, nyilván a helyzet még rosszabb, mint ahogy múlt héten tárgyaltunk róla.
A talajok állapota az augusztust, az aszályos augusztust idézi. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az Alföld nagy részén és az ország nagy részén egy évnyi csapadék hiányzik a talajokból. Most a múlt héten minimális csapadék esett, maximum 10 mm a legtöbb helyen. Ez azt jelenti, hogy az a 90-100 mm, ami még hiányzik most a talajokból, annak körülbelül az egy tizede esett le. Tehát ez tűzoltásra talán elegendő volt, de a tűz újra lángra kapott.
Mit lehet csinálni?
A magyar gazdák az elmúlt 30 évben sokszor találkoztak, sokszor hallottak már arról, hogy a vízgazdálkodás fejlesztésére van szükség. Sok terv volt már, a Duna-Tisza csatornának a megépítése, a homokhátság vízpótlása, a nyírség vízpótlása, hosszú-hosszú a sor. Én azt gondolom, hogy fontos dolog, hogy az új kormány is kommunikált erről. A gazda oldalra viszont azt látjuk, hogy ehhez a fejlesztéshez, a vízgazdálkodásnak a fejlesztéséhez két dolog kell, víz és pénz. Ha mind a kettőt tudja biztosítani a kormány és meg tudja oldani, azt gondolom, hogy az egy jó irány lesz. Egyik sem egyszerű. A pénz az egy nagyon nehéz kérdés. Több ezer milliárdról beszélünk, amit hiányzik a rendszerből, a csatornák fejlesztésére. Ezt a korábbi években is uniós forrásokból próbálta a kormány megoldani. Uniós forrást erre nem kaptunk. A vízkérdés pedig nyilván az egy nagyon nehéz kérdés. A csatornákat fel kell tölteni, viszont a csatornákat csak úgy lehet feltölteni, hogyha nagy folyóinkból veszünk ki vizet. Az viszont jól látható, hogy a Tiszának is, a Dunának is a vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. A Tiszának a vízhozama körülbelül egy harmadát elveszítette, a talajokból szívja ki a talajvizet. Tehát gyakorlatilag a növény sem felülről, sem pedig alulról a talajból nem kapja meg a kellő nedvességet. Ezért tartunk ott, hogy egyébként az őszi vetéseknek, a búzának, az árpának a zöld tömege az már csökken. A tavaszi vetések, tehát kukoricáson napraforgó, vagy a tavaszi árpa, ezek gyakorlatilag nagyon nehezen kell neki, nagyon egyenletlenül kell neki, ahol kikelnek, úgyhogy nagyon nehéz évre számítunk, egy nehéz és az átlagosnál gyengébb évre számítunk.
Ugye mondta, ugye az új kormány, mert ami hírt mondta, az még ugye az előző. Most van egy érdekes átmeneti helyzet, de holnap meg holnap után meg lesz a miniszteri meghallgatás, és akkor utána leteszik az esküt, az államfő kinevezi az új minisztereket, akkor megalakul az új kormány, és onnantól aztán már teljesen az ő világuk lesz. Gajdos László, ugye a szakminiszter, őt már megbízta
Magyar Péter megválasztott kormányfő egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására. Na most milyen esélyek vannak itt? Mert hiszen pont a vizet mondta, meg a pénzt mondta, nyilván egyik pillanatra a másikra nincs itt megoldás.
Hát a kommunikációs panelekben az elmúlt 30 évben sem volt hiány. Én bízok benne, hogy ez most nem csak kommunikációs panel lesz. Egészen biztos, hogy víz nélkül nincsen vízgazdálkodási fejlesztés. És lehet arról beszélni, hogy vízvisszatartás, lehet arról beszélni, hogy a csatornák feltöltése nem tud megoldódni ez a probléma, anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. Egyszerűen nem lehet eljutatni. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi, egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból. Csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több százezer hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
Azt mondja, ugye voltak éppen, hogy duzzasztani a Tiszát, mert ugye a felső szakaszán megvan, vagy lejjebb is?
A körülöttünk lévő országok, Szlovákia, Ausztria, de még Románia is, sőt, még Szerbia is duzzaszt. Ez már nem tabu kérdés. A magyar közéletben a bős nagymarosi viták miatt ez az elmúlt 20 évben, 25 évben nem került napirendre. De el kell fogadni azt, hogy víz nélkül nincs élet, és akkor, hogyha egy csatornában, vagy éppen a Tiszában, vagy a nagyobb folyóban nincs elegendő víz, az ökológiai katasztrófát fog okozni. A növényeknek, állatoknak is vízre van szüksége, sőt, most már ott tartunk, hogy Szolnoknál, ugye Szolnoknak a vízellátása döntő többségében a Tisza biztosítja, Szolnoknál tavaly évben is, és várhatóan idei évben is ivóvíz ellátási problémák lesznek. Tehát duzzasztást nélkül ez nem tud megoldani. Nyilván már teljesen más módszerek vannak, mint annó Bős Nagymarosnál, sokkal fejlettebb a technológiának, meg vannak a szakértői, hogy ez most fenékküszöbb duzzasztás, vagy milyen technológiai megoldás lesz, nyilván olyan megoldást kell választani, és erre a technológiai megoldások már biztosítottak, amivel a környezetet sem károsítjuk, de víz nélkül nincsen élet, ezt mindenkinek meg kell értenie, és arról még egyszer beszélnünk kell, az ország egyes pontjain, így a homokhátságon, vagy éppen a nyírségben is nincsenek a közelben nagy folyók, vagy ezek magasabban fekvő területek, a felszín alatti öntözés, tehát a kutas öntözés az, ami a megoldást biztosítja. Ha az új kormány azt az álláspontot képviseli, hogy egyébként a felszín alatti öntözést, a kutas öntözést meg kell szüntetni, annak egyenes következménye lesz ezeknek a térségeknek az elnéptelenedése. Mert víz nélkül nincs élet, és oda nagy folyók nem jutnak el.
A csatorna hálózat kikotrására, újra élesztésében ebben partnerek lennének a gazdák? Mert ugye itt a földtulajdon átalakulásával vitás kérdések, több csatornát beszántottak, korábban beszéltünk erről is. Most már annyira égető a kérdés, hogy lehet, hogy sikerül ebben megállapodni?
Évek óta beszélünk arról, hogy a gazdák teljes mértékben partnerek, a saját eszközeiket, idejüket, pénzüket ráfordítják, ha megkapják ehhez a szakmai támogatást. Az egy csatornaszakasznál tudni kell, hogy nem lehet csak úgy barbár módon elkezdeni kotorni vagy kaszálni. Nyilván ezt állami irányítással kell megtenni. És nagyon fontos, hogy ezeknek a csatornáknak a használt jogát, hangsúlyozottan nem a tulajdoni jogát, a használt jogát rendezni kell. Sajnos teljesen mozaikos ezeknek a csatornáknak a tulajdon szerkezete, egy szakasz állami, után jön egy önkormányzati, majd egy magántulajdon. Gyakorlatilag, ha ezeket nem rendezik, akkor innentől kezdve nem tudnak a gazdák sem hozzányúlni, nem tudnak segíteni ezekben a munkálatokban.
Aztán térjünk egy kicsit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára itt az utolsó percben, de az elnökből képviselő lett, lemondott, tisztújítás előtt állnak, vagy hogy lesz a menetrend?
Ezt az elnökség fogja eldönteni, meglátjuk, hogy hogyan tovább. Az egészen biztos, hogy a kamarával kapcsolatban mozajlik egy vita. A tagok egy jelentős része azt mondja, hogy nem kell kötelező tagság. Én viszont egyetlen azt látom a szervezet alelnökeként, hogy több mint 100 000 ember van, akinek minimális jelképes évi 5-10 000 forintos tagdíjért teljes szolgáltatást nyújt az Agrárkamara. Pályázatok beadása, támogatások beadása, jogi segítségnyújtás, minden egyéb más. Ezeknek az embereknek, ennek a 100 000 embernek, akik egyébként kisebb gazdálkodók, vagy idősebb gazdálkodók, Ha a kamara megszűnik, vagy a forrásai jelentősen lecsökkennek, akár kötelező tagság eltörlése miatt, ezeknek az embereknek segíteni kell. Ezt kell mérlegelni a mindenkori kormányzatnak. Itt az elmúlt 16 évben egyértelműen az volt az álláspont, hogy akik befizetnek, azok elsősorban azoknak a tagdíját, elsősorban a kisebb, a rászoruló gazdáknak a támogatására fordította a kamara. Azt gondolom, ez egy helyes irány volt.
Ugye ide tartozik a falugazdász hálózat is.
A falugazdász hálózat, tehát kifejezetten erről beszélek. Keresztül. Így van. Így van.
Csak hogy világos legyen mindenkinek. Köszönöm szépen Cseh Tibor Andrást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. május 11-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ma és holnap tartják a leendő Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásait.
Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Mondjuk a részleteket. Ma és holnap tartják a leendő Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásait, akik a tervek szerint az országgyűlés keddi ülésén tesznek esküt, ezzel pedig megalakul az új kormány. Császár Attila információi.
A Tisza párt a parlament megalakulása és az új kormány tényleges munkakezdése közti átmeneti időszakot lecsökkenti. Ennek részeként az alakuló ülésen döntés született az új minisztériumi és bizottsági struktúráról. Eszerint hétfőn 13 szakbizottság párhuzamosan ülésezik majd. Kedden délelőtt további 6 hallgatja meg a felkért miniszter jelölteket.
Az országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor.
Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes szombaton jelentette be, a törvényhozás következő ülésnapját kedd délutánra hívja össze. Eszerint már ezen a napon esküt tehetnek Magyar Péter kormányának tagjai, miután ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd pedig a miniszterelnök javaslatára kinevezi őket az államfő. Ezzel az alaptörvény szerint meg is alakul a Tisza kormány.
A választási győzelem után most kezdődik az igazi munka, erről beszélt Magyar Péter a New Yorker magazinnak. A beiktatása előtti beszélgetésben az akkor még leendő miniszterelnök úgy értékelt, nem egyszerű kormányváltás történt, hanem egy hatalmi gépezet omlott össze. Szerinte az elmúlt években sokan veszítették el munkájukat vagy egzisztenciájukat, csak azért, mert csatlakoztak az ellenzéki mozgalomhoz.
Magyar Péter úgy fogalmazott, most mézes hetek hangulat van az országban, de ez nagyon gyorsan elmúlhat. Szerinte őszintén kell beszélni az ország valós állapotáról, az egészségügyről, az oktatásról és a gazdaságról, és ha hibáznak, vállalni fogják a következményeket, ami szerinte alapvető különbség az előző rendszerhez képest. Az újságíró arra is rákérdezett, mi garantálja, hogy az új kétharmados többség nem ismétli meg az Orbán rendszer hibáit. Magyar Péter azt válaszolta, a legerősebb kontroll az emberekben és a politikai közösség önkorlátozásában van.
Kemény politikai üzeneteket fogalmazott meg első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az országgyűlés előtt. A kormányfő azt mondta, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, és május végéig lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt is.
Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1-en arról beszélt, hogy szerinte a beszéd történelmi jelentőségű és példátlan volt, amelynek leghangsúlyosabb része a közjogi méltóságok elmozdítása volt.
Akik Magyar Péter vezette listára szavaztak, azokat nem érhette meglepetésként tulajdonképpen, ami a parlament ülésén történt. Sőt, én arra gyanakszom, hogy különösen a kemény magú tiszások talán ezt még el is várták.
A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak.
A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és a diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz tartozik majd, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz.
Semmilyen módon nem kívánunk beleszólni abba, hogy a közösség milyen módon kívánja a saját politikai életét megszervezni, tartózkodni fogunk mindenféle politikai befolyásolástól, és azonnal elvágjuk annak a gyűlöletexportnak a működését, amit a most már leköszönt Fidesz-KDNP üzemszerűen, rendszeresen és abszolút tudatosan végzett.
Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk képviselőinek kivonulását az országgyűlés alakuló üléséről Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a párt viselkedése a fellépő gyermekekkel és a nemzeti jelképekkel szemben elfogadhatatlan volt. Az esetet a 100-tagú cigányzenekar elnöke méltatlan kirekesztésnek minősítette.
Torockai László pártelnök szerint nem a roma gyerekek származása miatt vonultak ki, hanem azért, mert az Európai Unió himnusza az örömóda lejátszása ellen akartak tiltakozni. A pártelnök azt állítja, hogy a gyermekek fellépésének időpontját szándékosan változtatták meg, hogy kellemetlen helyzetbe hozzák a pártot.
A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér a tiszapárti miniszter jelöltjei rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek az országgyűlés alakuló ülésén.
Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér, így az ígért intézkedések, mint a minimálbér adójának és az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg.
Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
Kimerülőben van a benzinkutak stratégiai keretből felszabadított gázolaj készlete. A MOL írásban tájékoztatta az érintetteket, közölték, hogy ha elfogy a tartalék, akkor védett áron vásárolhatnak a MOL saját termeléséből. Ez a védett ár megegyezik azzal a maximált árral, amelyet a benzinkutak a fogyasztóktól kérhetnek.
A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az autósok oda mennek tankolni, ahol olcsó az üzemanyag. A készlet azonban mindenütt véges. Gépész László elnök azt mondta, a benzinkutak a stratégiai tartalék felélésével veszélybe kerülnek.
A kutaknak a tartályaiban még van néhány napra elegendő. Utána a kutak rákényszerülnek, hogy az úgynevezett védett áron vásároljanak, ha van üzemanyag. Azon viszont nulla az árrés, és azon csak veszteséget lehet termelni. Hogy ezt a kutak meddig tartják fenn, vagy meddig nem, az minden kut egyéni döntés.
Az Európai Unió járműipara a különböző országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodások ellenére sem tudná nélkülözni az amerikai piacot, annak mérete miatt, fogalmazott a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője.
Molnár Dániel emlékeztetett, az amerikai elnök júliusig elhalasztotta az unióból érkező járművekre vonatkozó 25%-os vámemelést. Hangsúlyozta, problémát jelent az is, hogy az Egyesült Államok és Kína között kialakult vámháború miatt. Elsősorban az unióba érkeznek az ázsiai termékek. Hozzátette, az amerikai vámemelés Magyarország gazdaságát is negatívan érintené.
Az európai autóexport nagyjából 30%-a az USA-ba irányul, és ebben vannak nagy számban olyan autók, amiket Magyarországon gyártanak legalább részben. Tehát ha emelkedik a vám, az azt jelenti, hogy drágább lesz az Európából exportált autó, vagyis piacot veszít. Ennek pedig van egy hatás a gazdaságra, kevesebb autót tudnak termelni, kevesebb munkaerőre van szükség, és ez szétgyűrűzi a gazdaságba. Láttuk már ennek a hatását. A Volkswagen az a márka, aki leginkább ki van téve ennek. Tehát ők nagyon vesztik a piacot egyrészt az USA-ban, valamint Kínában is. És ez az Audin keresztül a magyar gazdaságra is begyűrűződik.
Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak.
A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap, jelentette a lengyel sajtó. A hírek szerint elhagyhatta Magyarországot Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi miniszter helyettes is, aki szintén menekült jogot kapott az Orbán kormánytól, azt azonban még nem tudni, hogy ő hová távozott.
Hiába jelentette be, az amerikai elnök nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével.
A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg az orosz drón támadásokban. Súlyos légicsapás érte Harkivot is, közben az oroszok azt állítják, Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak az ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg.
Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait.
Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába.
Libanonban egyetlen nap alatt 39-en meghaltak, miután az izraeli légierő az ország déli részén a Hezbollah állásait támadta.
Az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünetet a felek folyamatosan megsértik. A Hezbollah Izrael északi részét támadta, illetve csapást mérte a Dél-Libanonban lévő izraeli katonákra.
A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Egy francia állampolgárt repülőgépen vittek haza a Tenerife-n kikötő hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén rosszul lett. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el.
A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerife-re. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an igazoltan megbetegedtek.
Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típus, amellyel a holland óceánjáron fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rákcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember.
A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság, mert a vírus könnyen terjed.
Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardess-t, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben.
Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünnepelték a fővárosban az Európa napot és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját.
Az Európa nap az összetartozásról, a közösségről szól, és azt üzeni, hogy az unióban békében tudunk élni, mondta Zubkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője.
Az európai gondolatot, az európai összetartozást ünnepeljük, és egy életformát, ami gazdasági stabilitás, szociális biztonságos, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket jelent, az egyéni szabadságra épül. Tehát igazából ezt a gondolatkört ünnepeljük, hogy Európában, az Európai Unió területén békében tudunk élni, összetartozunk.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában, Nagy Tarcsa elkerülő szakaszán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Az 58-as kilométernél a külső sávot zárták le. Erősödik a reggeli forgalom, torlódnak a járművek az M3-as autópályán, Bagnál, Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-es autóúton, Monornál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Budapest információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Lelassult a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
A nemzetközi politikát a hétvégén is az iráni konfliktus határozta meg. Közvetítők útján az Egyesült Államok és Irán között vannak egyeztetések, de az álláspontok nem közeledtek, így valószínűleg a hormuzi szoros zárlata fennmarad. Részletek Nárai Balázs washingtoni tudósítónktól.
A hétvége a várakozásról szólt. Donald Trump és kormányának tagjai péntek óta várták az irániak válaszát, ami vasárnap megérkezett. Hogy ebben pontosan mi szerepelt, vasárnap délutánig nem derült ki. Az viszont biztos, hogy az elnöknek nem tetszett, amit olvasott. Ennek pedig hangot is adott. Egy rövid internetes bejegyzésben azt írta, hogy teljesen elfogadhatatlan az iráni képviselők válasza. Az értesülések szerint Washington a hormuzi szoros megnyitása érdekében akár lemondana arról a követeléséről, hogy már most rögtön belefoglalják a dokumentumba az iráni atomprogram végleges megszüntetését. Donald Trump szokásos kommunikációs csatornáján, internetes oldalán vasárnap délután egy türelmetlen hangvételű bejegyzést is közzétett, többi között arról, hogy Irán 47 éve a halogatás taktikáját használja. Egyben bírálta két hivatali elődjét, Barack Obamát és Joe Bident azért, hogy engedményeket tettek Iránnak, a teheráni vezetés pedig ezen csak nevetett a markába. A bejegyzést azzal zárta, hogy Irán nem sokáig fog nevetni már. Az elnök hangneme türelmetlen tehát, viszont a türelmetlenség az amerikai polgárok részéről is egyre fokozódik, mégpedig Donald Trump felé, még akkor is, hogyha értik, hogy Irán nemzetbiztonsági fenyegetést jelent. Viszont az a tény, hogy bő két hónap alatt már 50%-ot meghaladó mértékben drágult a benzin, sokkal többet nyom alatban. Ez pedig politikai kockázat a republikánusoknak, különösen a sokat emlegetett félidős kongresszusi választás előtt, ami novemberben következik. Az adminisztráció tagjai élükön az elnökkel azt mondják, hogy amint megnyílik a hormuzi szoros, az olaj és benzinár gyorsan zuhan majd. Átmeneti fájdalom a hosszú távú biztonság érdekében, magyarázzák. Elemzők szerint is sürgető az energiaszállítás helyreállítása. Michael Allen, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsának korábbi igazgatója például arra hívta fel a figyelmet, hogy folytatni kellene az egyet elindított és működőképesnek látszott, de Donald Trump által másfél nap után leállított katonai műveletet, a Szabadság projektet, ami a kereskedelmi hajók kíséretéről szólt, a Hormuzi szoroson keresztül, ezt a kíséretet pedig az amerikai haditengerészet látta el. A szakember szerint ezzel Irán kezéből ki tudnának ütni egy kártyát. Ugyanis most úgy tűnik, a teheráni vezetés úgy gondolja, hogy ők rendelkeznek adukkal, és eszerint cselekszenek, fenyegetőznek. Ez akkor is így van, hogyha az amerikai narratíva arról szól, hogy az iráni haderőt jó részt már kiiktatták, már a konfliktus első heteiben. Chris Wright, energiaügyi miniszter szintén vasárnap, az NBC és a CBS hírműsorainak adott interjúkban azt hangoztatta, hogy az amerikai katonai célt elérték már. Megsemmisítették legalábbis jó részt az iráni haditengerészetet, a légierőt, a hadipar létesítményeit. A jelenlegi blokád formájában pedig gazdasági nyomás alatt tartják Iránt, amelynek gazdasága recseg ropog. Irán viszont egyelőre kitart, akkor is, hogyha a kőolaját nem tudja kiszállítani a kikötőire vonatkozó blokád miatt. Az amerikai hadsereg középső parancsnokságának vasárnapi közlése szerint 4 hét alatt már 51 jó részt tankert fordítottak vissza Irán felé, vagy akadályozták meg, hogy oda eljusson. Ugyanakkor múlt héten olyan hírszerzési jelentés is napvilágot látott itt az Egyesült Államokban, hogy Irán a komoly pusztítás ellenére is rakéta arzenáljának jó részével még rendelkezik. Azt ugyanakkor az említett interjúban Chris Wright energiaügyi miniszter is elismerte, hogy a Hormuzi szoros megnyitása érdekében egy köztes megállapodásban az Egyesült Államok lemondana arról, hogy atomprogramjának végleges lezárására már most vállaljon kötelezettséget Irán. Ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az amerikai cél ez. Amikor az amerikai kormány tagjai arról beszélnek, hogy a konfliktus katonai szakaszának vége, akkor a tűzszünetre utalnak, ami április első felében lépett életbe és kitart, még akkor is, hogyha vannak fegyveres ütésváltások az amerikai és az iráni erők között. A hétvégén iráni drón talált el egy amerikai tulajdonban lévő üres teherszállítóhajót Katar partjainál. Amerikai hadihajók pedig előzőleg kilőtték 2 Irán felé hajózó kőolajszállító motorházát, amivel mozgásképtelenné tették azokat. Azt megelőzően iráni katonai létesítményeket támadtak a partvidéken, mert Irán rakétákkal, drónokkal és kishajókkal próbált megtámadni 2 amerikai hadihajót. Tulajdonképpen egész vakmerő módon.
That's up to President Trump as commander in chief to determine what constitutes a violation, when to go back to military action or when to continue.
Ez már Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete, aki vasárnap az ABC News televízió adásában arról beszélt, hogy azt Donald Trump elnök dönti majd el, hogy mit tekint a tűzszünet megsértésének, illetve, hogy mikor ad esélyt a diplomáciának. Hozzátette, hogy Pakisztán, mint közvetítő, államfője útján kérte az amerikai elnököt arra, hogy adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt visszatérne Irán bombázásához.
Head of state to head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran.
Ez pedig egy helyén való választás lehet, fogalmazott Mike Waltz. Amerika megad minden esélyt, amit csak tud a diplomácia számára, mielőtt visszatérne a harci cselekményekhez, amit szintén megtehet, hangoztatta az ENSZ nagykövet, aki egyben arról is beszélt, hogy ugyan a közvetítők útján zajló egyeztetések Iránnal vontatottabbak, mint szeretnék, de zajlanak. A lassabb folyamatot annak tulajdonította, legalábbis részben, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei súlyos sebesüléseket szenvedett még a konfliktus kezdetén. Ráadásul az iráni vezetés széttagolt, nehezen kommunikál, és belső viták is feszítik. Jelenleg tehát bármi megtörténhet, és bárminek az ellenkezője is. Hogy mifelé fordulnak az események, kiderül, de csak bízni lehet abban, hogy ez a fordulat az energiaárak csökkenését is magával hozza.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Közben a stúdióba érkezett Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na folytassuk innen. Ugye a tudósító úgy fejezte be, hogy hát lehet eső, meg lehet hó, de hogyha ön elemzi a helyzetet, akkor mire jut ebben a kérdésben? Felszabadulhat egyáltalán a hormuzi szoros? Talán ez az egyik fő kérdés a energiabiztonság és az energiaárak szempontjából. Aztán meg a nyugvópontra juthat-e az iráni konfliktus?
Egész biztos vagyok benne, hogy fel fog szabadulni. Ugye csak az a kérdés, hogy mennyi időn belül. Az Egyesült Államoknak úgy tűnik, hogy nem nagyon sürgős. Ugye nyilván ennek az oka az, hogy az Egyesült Államok olajbiztonságát nem zavarja olyan mértékben a hormuzi szoros lezárása, mint sokak másokét.
Például Európáit, ugye?
Európáit, bár egyébként az az érdekes, hogy önmagában a közel-keleti olajgáz Európát persze érinti, de messze nem olyan mértékben, mint Ázsiát. Ugye a legnagyobb vásárlók a közel-keletről Kína, Dél-Korea, Japán, ezek a nagy ázsiai gazdaságok. És ugyan betárasztak maguknak már egy ideje, de hát azért ezek az elraktározott készletek azért szép lassan folynak. Ezen a héten egyébként lesz egy legmagasabb szintű Trump-Xi Jinping amerikai-kínai találkozó. Nyilvánvalóan ott is ez kérdés lesz. Az amerikaiak nyilvánvalóan azt várják a kínaiaktól, hogy mindenféle nagy alkuk keretében azért az is benne legyen, hogy nyomást gyakoroljon Kína Iránra. Annak érdekében, hogy megállapodás szülessen. És ugye a megállapodás az, hogy megnyitják a hormuzi szorost, ez nyilván egy következmény, és hát mindenki szeretné, hogy ez bekövetkezzen, de itt azért alapvetően a legfontosabb téma az az iráni nukleáris programnak a nemzetközi ellenőrzés mellett történő felszámolása, rendezése, ha úgy tetszik.
Ugye pont ez a fő vitáspont. Irán erről nem akar lemondani. Azt mondja, hogy békés célúak a fejlesztések, energia szempontúak. És hogy említette Kínát, érdekes Kína szerepe ebből, egy kicsit beszéljünk róla, mert éppen előtte voltak, ugye a Trump elnök látogatása előtt a kína-iráni tárgyalások is.
Igen, ugye
itt Kína közvetítő, vagy milyen szerepet játszott?
Ugye a kínai diplomácia az nem sokat árul el erről. Ugye egy kicsit hátrébb léptek, és sokkal kevésbé látványos szerepet vállalnak, tehát itt azért sok bizonytalanság van, hogy Kína pontosan mit is tesz ezen a területen. Ráadásul az Egyesült Államok és Kína között egy csomó minden más ügy is van, ugye a köztük levő legfontosabb ügy a saját kereskedelmi kapcsolataiknak a jövője, azon belül ritka földfémek és egy csomó stratégiai nyersanyag, amelyik jelen pillanatban vagy Kínában bányászák, vagy ott dolgozzák föl, vagy kínai tulajdonban levő bányákból bányászák a világnak mindenféle részén. Tehát lényeg az, hogy sok mindenről van mit tárgyalni, de az egyik része ennek nyilván az iráni válsághoz való kínai hozzáállás. Ugyanakkor a hétvégén ugyan előrelépés nem történt az iráni-amerikai tárgyalások során, vagy legalábbis ez nem került nyilvánosságra. A felek üzengetnek továbbra is egymásnak. Hírek szerint az amerikai elnök nem örül az iráni válasznak, de azért mégiscsak tárgyalnak egymással a felek, és valami fajta megállapodás talán körvonalazódik, amelyik talán úgy néz ki, most éppen azt tűnik a legvalószínűbbnek, hogy először megnyitják a hormuzi szorost, majd letesznek, és emellett ezzel egy időben letesznek az asztalra egy menetrendet, hogy a többi kérdésről, elsősorban is a nukleáris kérdésről milyen menetrend szerint tárgyaljanak. Hogyha itt valami konkrét menetrendről van szó, tehát, hogy napra pontosan leírják, hogy mikor kell tárgyalni, és meddig kell megállapodásra jutni, akkor tulajdonképpen el lehet választani egymástól a kettőt, de azt az amerikaiak nem fogják engedni, hogy a bizonytalan jövőbe majd valamikor elkezdünk tárgyalni a nukleáris ügyről. Úgyhogy én arra számítok, hogy viszonylag konkrét menetrendet raknak az asztalra, illetve amíg abban a kérdésben meg nem állapodnak, addig az amerikai haditengerészet az nem fog elvonulni a hormuzi szoros közeléből.
Térjünk rá a másik háborús helyszínünkre, Oroszország, Ukrajna. Fegyvernyugvást hirdettek a győzelemnapi ünnepségek, ugye május 9-e alkalmából. Aztán felvetődött az, most már az Európai Tanács elnöke Costa is azt mondja, hogy lát arra lehetőséget, hogy az unió tárgyalást folytasson Oroszországgal. Kérdés, hogy ez milyen szerep, hiszen ugye korábban arról beszéltünk, hogy nem ez lesz a döntő. Ugyanakkor Putyin arra utalt egy nemzetközi tájékoztatón, hogyha lennének ilyen tárgyalások, akkor ő a Schröderrel tárgyalna, ugye legszívesebben. Szóval mit is jelent ez itt? Közeledik a megállapodás, közeledik a megbékélés ezen a fronton is? Vagy?
Én szerintem egyébként közeledik, de én nem ezekből a nyilatkozatokból indulnék ki. Ezek a nyilatkozatok egyfelől az Európai Unió, tehát Costa részéről, hogy utóbb azért Európa is tárgyalna az oroszokkal. Persze ugye felismerte a realitást, mert tényleg előbb-utóbb Európának is szóba kell állni az oroszokkal, hogyha egyáltalán ott akar lenni az asztalnál. Ugyanakkor jelen pillanatban nincsen nagyon olyan európai politikai személyiség, akivel az oroszok szóba állnának, vagy aki egyébként európai részről szívesen beszélne az oroszokkal, hiszen itt mindenki a teljes politikai karrierjét Oroszország ellenességre tette föl, nagyon nehéz lesz.
Na, tehát ugye közben meg csatlakoztatnák Ukrajnát minél hamarabb. Hát, most ez egy ellentmondás.
Persze, ugye? Hát hogy ne lenne ellentmondás, így van. Bár ugye, amikor konkrétumokról van szó, akkor most már egyre inkább előkerülnek, hogy hát azért az mégse fog olyan gyorsan menni az a csatlakozás, mint ahogy sokan szerették volna látni. De visszatérve arra, hogy van-e esély a megállapodásra, itt azért az iráni háború, amióta tart, itt mind a két fél, már úgy értem, hogy az oroszok is és az ukránok is, ugye először is érzik, hogy Amerika szemébe háttérbe szorultak, mert az amerikaiak jelen pillanatban Iránnal foglalkoznak, és velük sokkal kevésbé. Másrészt érzik ennek a háttérbe szorítottságnak a negatív hatásait, elsősorban is egyébként Ukrajna érzi ezt. Ugye kevesebb figyelem jut, kevesebb amerikai fegyver jut. Az oroszok egy bizonyos szinten jól jártak az iráni háborúval, hiszen több olajat tudnak eladni, és azt is magasabb áron tudják eladni. Ugyanakkor Ukrajna pedig folyamatosan rombolja az orosz olajexport képességet, és az oroszoknak azt kell itt átlátniuk, vagy azon kell elgondolkodniuk, és ez biztos vagyok benne, hogy ezt tökéletesen át is látják, hogy abban a pillanatban, hogy az Egyesült Államok megállapodásra jut Iránnal, az olajára vissza fog zuhanni, és Oroszország bevételei még annál is sokkal kevesebbek lesznek, mint az iráni háború kitörése előtt voltak. És ha nincsenek meg ezek a bevételek, akkor nem lehet nagyon sokáig fenntartani ezt a háborút orosz részről sem.
Köszönöm szépen Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdt tehet. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőjét, a Tisza párt jogi vezetője. Melétei Barna Márton hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban. A tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. Továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is napirendre kerülhet. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget 4 utitársával együtt a landolás után azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A hajó tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére, ahonnan a különböző nemzetiségű turistákat elszállítják. Mindenkire 42 napos karantén vár a hazájában. A híradást Polyák Adrien készítette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Horváth Attila, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudomány és Közigazgatási Karának, a Magyar Állam és Jogtörténeti Intézetének intézetvezetője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok, tanár!
Jó reggelt kívánok!
Alkotmányjogi kérdések vetődtek föl a hétvégén, ugye megalakult az országgyűlés, aztán a miniszterelnök beszédében, ugye a megválasztott miniszterelnök Magyar Péter beszédében ismét felszólította a köztársasági elnököt, azt mondta, hogy távozzon, amíg lehet. Most eddig ilyen nem történt, még a rendszerváltoztató országgyűlések alakulásakor sem, hanem minden köztársasági elnök kitöltötte a mandátumát, még akkor is, ha ugye a kormányra kerülő erők vagy miniszterelnökök tudták, hogy politikailag a nézeteik nem éppen egyeznek. Hogy is alakul ez most, hiszen egy olyan érdekes helyzet van, ha innen nézzük, hogy a bizottságok meghallgatják a miniszteri elnököket, és aztán ugye a köztársasági elnök nevezi ki. Mi van, ha lemond az elnök közbe?
Hát igen, ez egy érdekes...
Meg a szót fogad most
igen,
a miniszter.
Igen, igen, hát ez érdekes helyzetet teremtett volna, főleg, ha még korábban lemond, és ez hívja az országgyűlés, meg sem nevezi a miniszterelnök jelöltet. De hát ez egy véleményem szerint ez egyelőre ez a politikai kampány része, ez egy politikai megnyilvánulás, ami nem az én szakterületem, tehát én ebben
azért
nem
tudok hozzányúlni,
de alkotmányjogi szempontból ez nehezen értelmezhető, ez a megoldás. Ez a köztársasági elnök úrnak kell megfontolnia, hogy egy ilyen felszólításra miképpen reagál és mit mond. Én úgy tudom, hogy az alaptörvényre hivatkozott, és hát az alaptörvény szerint ugye ő a köztársasági elnök, teljesen legitim módon történt az ő megválasztása. Az ilyen közjogi tisztségeknél eleve direkt arra törekszik a jogalkotó, hogy ne országgyűlési ciklusokhoz igazodjanak ezek a megbizatások, hanem lehetőleg hosszabb távra, vagy legalábbis eltérő módon. Ugye ezért van az, hogy a országgyűlési ciklus az 4 évre szól, a köztársasági elnöknek a mandátuma 5 évre. És hát ennek következtében fordulhatnak elő ilyen esetek, hogy eltérőek a politikai irányvonalaik, de ez eddig még soha nem okozott különösebb gondot. A legelején, még Göncz Árpád és Antal József között voltak ilyen közökű vilongások, de azt leginkább annak kell betudnunk, hogy akkor még nem volt nyilvánvaló mindenki számára, hogy milyen jogkörei vannak valójában a köztársasági elnöknek, hogy akkor még az Alkotmánybíróságnak kellett ezt folyamatosan értelmezni, hogy a hadsereg fő parancsnoksága az hogyan működik, vagy a rádió és a televízió elnökeinek a kinevezése, leváltása az milyen feladatot ró a köztársasági elnökre, milyen feladatot a miniszterelnökre, tehát ekkor még ilyen viták voltak, és aztán szépen kialakult, mert ugye azért azt tudni kell, hogy az alkotmányokban nem csak a leírt jogszabályok vannak, hanem a gyakorlat, és hát az is, hogy ez mennyire megy át a köztudatba, és mennyire válik ez természetessé és ilyen automatikus jogalkalmazásá.
Ugye érdekes volt, ugye Antal Józsefet említette, és Magyar Péter gyakran hivatkozik őre. Most őróla tudjuk azt, hogy amikor mondta, hogy voltak alkotmányossági nézetkülönbségek, akkor azt mindig az Alkotmánybíróságra bízta. Amikor a parlamenttel, a média elnökök kinevezésével kapcsolatban volt egy olyan kezdeményezés, hogy esetleg az Alkotmánybíróság határozata után, hogy szólítsák fel a köztársasági elnököt arra, hogy írja alá ugye a kinevezéseket, akkor éppen Antal miniszterelnök úr mondta azt, hogy nem tehetjük meg ezt a köztársasági elnöki tisztséggel, hogy a tekintélye csorbuljon, hogy az országgyűlés felszólítja valamire. Most itt viszont éppen azt látjuk, hogy lemondásra szólítja fel a miniszterelnök, de nem csak őt, hanem az igazságszolgáltatás vezetőit is, aztán a parlament ellenőrző szervét, az állami számvevőszéket is. Ez, hogyha a hatalmi ágok szétválasztásának elvét követjük, akkor milyen jelenség, vagy egyáltalán hogy értelmezhető?
Hát alkotmányilag ez nehezen értelmezhető, ez mondom, ez a politika világa. Itt nagyon fontos a fékek és ellensúlyok rendszere, ahogy a szerkesztő úr is mondta, a hatalmi ágok megoszlása. Tehát ezek az intézmények, ezek pont arra irányulnak, hogy a végrehajtó hatalmat ellenőrizzék. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az alkotmány jognak a története az arról szól, hogy milyen újabb és újabb biztosítékokat építünk be, milyen újabb és újabb kihívások jönnek arra vonatkozólag, hogy ne történjen meg egy ilyen fajta visszaélés a végrehajtó hatalom részéről, amit még a 19. században úgy gondoltak, hogy ez nem lehetséges, mert a többségnek mindig igaza van. 20. század hozta azt, hogy és akkor így állt föl az Alkotmánybíróság, sőt még a rendszerváltás után ugye nálunk az Ombudsman intézménye, ami teljesen új volt, mert az Alkotmánybíróság ugyan szintén csak 90-ben állt föl, de maga a gondolata és annak az ismertsége az megvolt korábban is már. Kossuth Lajos is a kitiai alkotmány tervezetében egy alkotmányőrség felállításáról beszélt, tehát azért mondom, hogy ennek a gondolata megvolt, csak az alkalmazásra lett később. Tehát ez egy állandó folyamat, hogy egy ilyen módon történjen az ellenőrzés, ugyanúgy a dualizmus korszakában állt fel az állami számvevőszék, aminek a működése akkor is példás volt, és most is jól működött. Tehát ellátta a feladatát. Legalábbis nem tudunk róla, hogy valamilyen konkrét probléma lett volna. Az ennek a vezetőinek a stabilitása és az alkotmányos biztosítéka az mindig is a jogállamiságnak és az alkotmányosságnak egyfajta garanciáit jelenti.
Igen, csak itt a felszólítók, és most már ugye a Tisza párt jogi vezetője is, ugye aki igazságügyminiszter jelölt volt, csak aztán ugye lemondott erről a jelöltségről, azt mondja, hogy a jogállamiság hozzájárultak ezek a közjogi tisztségviselők, vezető tisztségviselők ahhoz, hogy a jogállamiságba vetett bizalom csökkenjen, és az intézmények tekintélye a közvélemény személyében romoljon. Ez mennyire exakt egy ilyen megközelítés? Ugye például, hogyha az ember végigolvassa a köztársasági elnöki tisztségnek a teljes jogi, például ilyesmi, hogy alkalmaság ilyen nincsen. Tehát nem lehet ennek alapján megítélni, nincs egy elvárás, ugyanígy a többi tisztségviselőre sem.
Hát ez is számomra nem értelmezhető politikai megnyilvánulás, tehát ez egyértelműen egy politikai propaganda, vagy még a választási kampánynak egy ilyen tovább görgetése. Tehát azért mondom, alkotmányjogászként, jogtörténészként nem abba a kategóriába tartozik egy ilyen hozzászólás, vagy kinyilatkoztatás, amit értelmezni lehet. Hiszen ezeknek a tisztségeknek a betöltését nem közvéleménykutatások, vagy éppen megtörtént arányok, tehát hogy milyen arányban nyer valaki választásokat dönti el, hanem van egy alkotmányos felhatalmazásuk, amíg az alkotmányt nem sértik meg, amíg olyan intézkedés nem történik, amely kétségbe vonható, és ez is természetesen a maga útján kell, hogy történjen. Tehát minden ilyen tisztségnél megvan a felelősségre vonásnak a módja. Vagyis egy közszársági elnök, hogyha ha felmerül az a kérdés, hogy ő alkotmány sértett volna, abban az esetben, hogy az országgyűlésből 50 képviselőnek kell ezt javasolnia, majd kétharmados többséggel kell ezt megszavazni, és majd után kerül át az egész még akkor az alkotmánybírósághoz, ahol szintén kétharmados többséggel kell kimondani az esetleges felelősségét az államelnöknek.
De ez konkrétum kell. Tehát egy konkrét tényállás, nem?
Igen, tehát ez mindig konkrét tényálláshoz kell, hogy kapcsolódjon, tehát egyértelműen meg kell jelölni azt a szakaszát az alkotmánynak, vagy valamelyik jogszabálynak, amelynek a megsértése sor került. Tehát itt viszont ilyen nem hangzott el, tehát hogy konkrétan milyen alkotmánysértése gondol miniszterelnök úr. Ezért mondom, ilyen szempontból ezt nem az én reszortom eldönteni, ez inkább a választópolgároknak szól, inkább a közvéleménynek, és hát azt inkább a politológusok beszéljék meg egymás között, hogy ők ezt hogyan értelmezik.
Jó, de fontos volt, hogy lássuk, hogy a szabály, a közjog, az alkotmány mit mond, mert hát mégis azért a tekintély, ha mondjuk így a helyreállításának talán az egyik legfontosabb lépés, hogy ennek a tekintélye áll helyre.
Igen, hát köszönöm. Ez nagyon fontos, hogy egy ország alkotmánya stabil legyen, az intézmények jól működjenek, és akik ezekbe a pozíciókba kerülnek, azoknak az alkotmányos helyzete ne kérdőjelezhessen meg valamilyen oknál fogva, ami nem az alkotmányban előírt módon történik.
Köszönöm szépen Horváth Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudomány és Közigazgatási Kar Magyar Állam és Jogtörténeti Intézetének intézetvezető tanárát hallott. Köszönöm, hogy itt volt velünk, professzor.
Én is köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam.
Folytatjuk ezt a témát Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Ugye itt a professzor úr a közjogi szempontból végigmentünk ezeken, és több ízben azt mondta, hogy bizonyos ezek a megszólalások talán inkább a politológusok vagy politikai elemzőknek a szakterületét érintik, sem mint közjogit. A közjogi hátteret azt megbeszéltük. Ön hogy látja a közjogi tisztségviselők felszólítása ismételten a távozása? Például az elnöki egy ünnepi beszédben.
Ez egy nagyon szokatlan lépés volt, nem volt például az elmúlt 36 évben, vagy plenáris ülésen a jelenlévő köztársasági elnököt a miniszterelnök felszólította volna lemondásra. Jogtörténeti, történeti emlékeimben sem tudok ilyet mondani, hogy akár mondjuk az elmúlt 150 évben ilyen történt volna. Tehát ez valóban példátlan dolog, ugyanakkor nem teljesen váratlan, hiszen Magyar Péter a választási kampányban, a nyíregyházi beszédében már konkrétan elmondta, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek távozniuk kell, és erre ő felhatalmazást kért. Tehát ő kétharmados felhatalmazást kért annak érdekében, Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Polt Péter legfőbbügyészt és társai, illetve akkor már az Alkotmánybíróság elnökét és a legfőbbügyészt el lehessen távolítani. Magyar Péter annyiban korrekt volt, hogy nem árult zsákba macskát, ami szokatlan az valóban az volt, hogy plenáris ülésen, amikor ott volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök is, őt felszólította a lemondásra, Súlyog Tamás mit reagált? Kínosan mosolygott egyet.
Sőt, hát ugye a miniszterelnököt a köztársaság elnök kéri fel, azaz jelöli ki, mondhatjuk így is, hogy alakítson kormányt. Most így ezt van. Elfogadta,
és utána felszólította.
Jó, de hát ez ugye a láthattuk az elmúlt 36 évben, ez egy szokás, sok hagyomány. Ugye az alaptörvény, illetve az alkotmány nem írta elő, hogy a köztársasági elnöknek a legnagyobb frakcióval rendelkező párt vezetőjét kell felszólítani, ez egy szokás sok, de nyilván azért a politikai realitások most is azt mondták, hogy a Tisza párton kívül senki másnak nincs esélye a parlamentben többséget szerezni és kormányfőt megválasztani. Úgyhogy ennek megfelelően cselekedett a köztársasági elnök ebből a szempontból korrekten. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a mostani köztársasági elnök nem egy népszerű figura. Voltak erről felmérések, tehát hogyha különösen mondjuk Göncz Árpád népszerűségi mutatóival vetjük össze, akkor elég jelent van Sulyog Tamás, elég furcsán tölti be ezt a köztársasági elnöki posztot, így vasalgat, és akkor azt teszi ki a Facebook oldalra.
Hát ez a politikai kommunikáció.
Hát igen, igen, csak mellette meg olyan, nem? Mellette meg, ami nagyobb probléma, hogy annak idején nem merte kiírni aztán, hogy Munkácsot orosz támadás érte. Ez annyira kínos volt, hogy a miniszterelnöknek kellett közbelépnie és kimondani, hogy orosz támadás érte Munkácsot. Szóval volt egy-két olyan nagyon fura ügy Sulyog Tamás körül. Én azt gondolom, hogy a tiszás szavazó kemény magja nagyon is örült annak, ahogy Magyar Péter viselkedett.
Oké, ez világos, kormányalakítás. Ugye bizottsági meghallgatás ma holnap, aztán eskütétel, és akkor lép hivatalba az új kormány. Mit várhatunk? Kiderült-e valami, akár a beszédekből, akár az eddigi nyilatkozatokból, hogy mire számíthat az ország?
Magyar Péter első miniszterelnöki beszédéből igazából csak kontúrokat kaptunk meg. Elveket, hogy milyen elvek alapján kíván kormányozni a Magyar Péter vezette kormány. De ha igazából részletes válaszokat keresünk, akkor azt a Tisza választási programjában kell keresni, illetve majd a miniszter jelöltek meghallgatásai lehet majd egy támpont.
A választási program meg a kormányprogram az azért nem mindig azonos.
Nem, de szóval nem most nincs kormányprogram, tehát szeretném jelezni, hogy kormányprogram nincsen. Nem volt 4 éve, nem volt 8 éve, nem volt 12 éve sem. Az utolsó kormányprogram az 2010-ben volt, és a Fidesz az alaptörvényből kivette azt a kötelezettséget, hogy a parlament megtárgyalja a kormányprogramot. 2010-ben volt utoljára kormányprogram tárgyalás. Én ezt sajnálatosnak tartom, mert a kormányprogram tárgyalás mégiscsak lehetőséget biztosítana az ön által felvetett kérdésre, hogy na akkor nézzük már meg, hogy az új kormány miket tervez.
Hát most mindenki arra kíváncsi, hogy mi lesz.
A Tiszának egyébként van kétharmados törvénye, többsége ahhoz, hogy beletegye az alaptörvénybe, hogy mostantól a miniszterelnök megválasztását meg kell, hogy előzze a kormányprogramnak a vitája. Én örülnék, hogyha visszatérnék ahhoz, ami 2010-ig volt, de az eredendő bűnt a Fidesz követte el, mert a Fidesz vette ki az alaptörvényből a kormányprogram megvitatásának a kötelezettségét. Úgyhogy alapvetően tehát a Tisza választási programjából és a miniszterjelöltek meghallgatásából indulunk ki. Az biztos, hogy a gazdaságpolitika az kiemelt lesz, az uniós pénzek hazahozatala kiemelt lesz, és én azt gondolom, hogy a fideszes vagy neres mélyállammal való leszámolás is kiemelt lesz. Ennek a része lesz majd Sulyog Tamás eltávolítása a köztársasági elnöki pozíciójából, ha nem hajlandó önként távozni.
Ezt hogyan? Hogy kell ezt elképzelni? Milyen lehetőségek vannak erre? Van ez a bizonyos megfosztás, de hát ugye ott...
Nem. Hát a jelenlegi hatályos alaptörvény alapján történő megfosztási eljárás nem kecsegtett túl nagy eredménnyel, mert végső soron az Alkotmánybíróságnak kéne erről dönteni. Na most az Alkotmánybíróság tagjai az Orbán rendszerben megválasztott bírókból, illetve tagokból állnak. Ők aligha fognak Sulyog Tamás ellen dönteni. Nem. Másként kell ezt csinálni. Ez jogtechnikai kérdés. Meg lehet azt csinálni, hogy kimondják az alaptörvénybe, hogy törvény erejénél fogva megszűnik Sulyog Tamás megbízatása. Meg lehet azt csinálni, hogy felszámolják a köztársasági elnöki intézményt, Gondoljanak csak abba bele a tisztelt hallgatók, hogy annak idején így fosztották meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság elnökét, a pozícióját, hogy kimondta a fideszes törvényhozás, hogy mostantól kezdve nincs legfelsőbb bíróság, jön helyette a kúria. Baka András meg széttárhatta a kezére, hogy mi a történik, uram, atyám, nincs tovább tisztségem. Vagy ezt csinálták Jóri Andrással. Tehát kicsit azért szoktam mosolyogni magamban, hogy a Fidesz most a jogállamiság őrévé kezd magasztosulni. Tehát annak idején ők követték el ezt a csúnyaságot Baka Andrással, Jóri Andrással szemben, hogy egész egyszerűen megszüntették az alájuk tartozó intézményeket, illetve pozíciókat. Ezt megteheti akár a mostani új Tisza többség, de kitalálhatnak akár mást is, de bármit találnak ki, megvan hozzá a kétharmados többségük, úgyhogy innentől kezdve Súlyog Tamás csak rossz vagy még rosszabb opciók közül választhat. Ha nem hajlandó távozni, meg fogják alázni és ki fogják rúgni.
Hú, ezt mondjuk egy államfőről így elég kemény mondat, de lehet,
ez a helyzet.
Lehet, hogy a gyakorlat ez így néz ki. Nagy Attila Tibor politikai elemzőt hallották az elmúlt percekben.
Kedvező gazdasági adatok érkeztek, itt az ipari termelésről is szó van, meg aztán a GDP-ről is, erről a bizonyos bruttó nemzeti össztermékről is. Mi történt a gazdaságban, meg hogy miért is volt ez meglepetés? Molnár Dániel, gazdaságelemzési központ vezető elemzője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
No tehát, ugye többeket ez meglepett. Vajon miért?
Ami meglepetést okozott, az elsősorban az ipar. Itt, ha kivonjuk a munkanál hatását, 3,7%-os volt az ipar növekedése. KSH az első becsésben részleteket még nem közölt, csak néhány ágazatot emelt ki. Az élelmiszeripart, az akkumulátorgyártást, valamint a számítógépgyártást, itt azért számítani lehetett a növekedésre, alacsony volt a tavalyi bázis. Tehát ott egy alacsony bázishoz képest volt növekedés. Amit kiemelt a KSH, és mindenképpen meglepetés, az a járműgyártás volt. Tehát itt növekedés történt éves alapon, itt nem volt alacsony, kiemelten alacsony bázis, tehát itt már látszik egy fordulat. Feltehetően a BMW gyár termelése jelent meg az adatokban, illetve fokozatosan több nagy beruházás is. Amiért meglepetés még az ipari adat, hogy a külső kereslet, ahova elsősorban az ipari termelés irányul, az továbbra is gyenge. Tehát Németországból még mindig bizonytalan hírek érkeznek, lassú a fordulat ott is, és az iráni háború, az energiaárak újbóli emelkedése tovább fokozza ezt a bizonytalanságot. Tehát ebből a szempontból mindenképp meglepetés, hogy az ipar növekedni tudott, és ilyen mértékben.
Most a többi adat mit mutat?
Ha a kiskereskedelmi forgalom, ott jelentős 8,2%-os volumen bővülés volt. Ebben azonban volt egy nagy egyszeri hatás. Az üzemanyagforgalomban volt egy jelentős pánikvásárlás márciusban. Tehát leállt a barátságkőolaj vezeték, és emelkedtek az árak, a lakosság pánikolt, hogy esetleg benzinhiány lesz, és elkezdtek vásárolni. Tehát a növekedésnek nagyjából a 40%-át az üzemanyagforgalom, tehát a pánikvásárlások adták. De ha kivonjuk ezt, akkor is egy érdemi közel 5%-os volumen bővülés van. Tehát volt az év elején jelentős jövedelemnövekedés, egyrészt a reálbérek emelkedése, másrészt meg különböző kormányzati támogatások. Tehát ide vehetjük a 14. havi nyugdíjat, a különböző SZIA-mentességeket, 40 év alatti édesanyák, vagy az otthonteremtési támogatást. És ez lecsapódott a kiskereskedelemben. Tehát fogyasztás továbbra is erős, és hajtja a gazdaságot.
A német gazdaság befolyása, ugye ott onnan nem jó hírek érkeznek, és ugye ezer szállal kötődünk oda, nagyjából a mozgás hasonló szokott lenni. Ez mit mutat nekünk a következő időszakra?
Németország esetében még a kormányzat is korábban az idejévre ilyen 1% körül növekedést prognosztizált. Tehát ez már mindenképpen egy előrelépés lenne az elmúlt évek gyakorlatilag stagnálásához képest. Ugyanakkor az iráni háború kitörése miatt még ezt a visszafogott növekedést is felére vágta a kormányzat. Tehát láthatjuk azt, hogy nagyon visszafogott a növekedés. Illetve más negatív hírek is érkeznek. Tehát tavaly a kormányváltás után az új kormány Németországban bejelentette, hogy jelentős fiskális lazítást hajt végre. Növelni fogja a beruházásokat, infrastruktúrára többet költ. Ugyanakkor német kutatóintézetek kimutatták, hogy nem volt többletköltés a tavalyi év során. Nem azt csinálták, hogy plusz beruházásokat hajtottak végre, hanem a költségvetésen belül átrendezték. Tehát a normál költségvetésen belül csökkentették a beruházásokat, és a külön alapokban növelték. Tehát nem volt plusz beruházás. Tehát visszaéltek gyakorlatilag a kormányban azzal az ígérettel, amit tettek. Tehát ez mindenképpen negatív, hogy nem hagyják végre azt a plusz beruházást, plusz fordulatot, amire szükség lenne ahhoz a német gazdaságban, hogy a versenyképességi problémáit orvosolja.
Na most, ha hazatérünk, hát ez fél perc, úgyhogy nem sok. Az, hogy aranytartalék van, meg hogy a forint árfolyama kedvező, ez jót tesz, ugye a gazdaságnak, ez egyértelműen.
Igen, mutató. Tehát az, hogy erősebb a forint árfolyam, az közvetlenül megjelenik az inflációban. Tehát láthatjuk, hogy továbbra is alacsony az infláció, legutolsó adat szerint 2,1%, vagyis nőhetnek a bérek, ez reál értelemben is javítja a háztartások helyzetét, ami pedig fogyasztásban csapódik le, ez pedig tudja egyensúlyozni a külső környezet hatását.
Köszönöm szépen, Molnár Dániel, elemző közgazdászt hallották az elmúlt percekben.
Én köszönöm.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztár vendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Lehetünk az új bankod? A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 000, új céges számlával akár 60 000 forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. május 11-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ma és holnap tartják a Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásait.
Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei, mondjuk a részleteket. Megkezdődik a leendő kormány miniszter jelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban.
Ezekben a percekben 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszter jelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet.
A választási győzelem után most kezdődik az igazi munka, erről beszélt Magyar Péter a New Yorker magazinnak. A beiktatás előtti beszélgetésben az akkor még leendő miniszterelnök úgy értékelt, nem egyszerű kormányváltás történt, hanem egy hatalmi gépezet omlott össze. Szerinte az elmúlt években sokan veszítették el munkájukat vagy egzisztenciájukat, csak azért, mert csatlakoztak az ellenzéki mozgalomhoz.
Magyar Péter úgy fogalmazott, most mézes hetek hangulat van az országban, de ez nagyon gyorsan elmúlhat. Szerinte őszintén kell beszélni az ország valós állapotáról, az egészségügyről, az oktatásról és a gazdaságról, és ha hibáznak, vállalni fogják a következményeket, ami szerinte alapvető különbség az előző rendszerhez képest. Az újságíró arra is rákérdezett, mi garantálja, hogy az új kétharmados többség nem ismétli meg az Orbán rendszer hibáit. Magyar Péter azt válaszolta, a legerősebb kontroll az emberekben és a politikai közösség önkorlátozásában van.
A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, a Tiszapárt jogi vezetője.
Melétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét, integritását.
A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak.
A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz tartozik majd, amelynek leendő vezetője Tarr Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz.
Semmilyen módon nem kívánunk beleszólni abba, hogy a közösség milyen módon kívánja a saját politikai életét megszervezni, tartózkodni fogunk mindenféle politikai befolyásolástól, és azonnal elvágjuk annak a gyűlöletexportnak a működését, amit a most már leköszönt Fidesz-KDNP üzemszerűen, rendszeresen és abszolút tudatosan végzett.
A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér, a Tiszapárti miniszter jelöltjei rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek az országgyűlés alakuló ülésén.
Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér, így az ígért intézkedések, mint a minimálbéradójának és az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg.
Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. cég, hozzátette, a termés tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi, egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszály csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban.
Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is.
Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait.
Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába.
Továbbra sincs előrelépés az Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti válság rendezésében, ugyanakkor hamarosan körvonalazódhat egyfajta megállapodás a felek között. Erről Siklósi Péter külügyi szakértő beszélt a Kossuth Rádióban.
Szerinte először a hormuzi szorost nyithatják újra, ezután kezdődhetnek tárgyalások a nukleáris kérdésekről. Hozzátette, a tengeri átjáró blokkádja miatt energiaválság leginkább az ázsiai országokat, így Kínát, Dél-Koreát és Japánt érinti. Siklósi Péter hozzátette, a kérdés várhatóan szóba kerül majd az eheti legmagasabb szintű amerikai-kínai találkozón is.
Lesz egy legmagasabb szintű Trump-Xi Jinping amerikai-kínai találkozó. Nyilvánvalóan ott is ez kérdés lesz. Az amerikaiak nyilvánvalóan azt várják a kínaiaktól, hogy mindenféle nagy alkuk keretében azért az is benne legyen, hogy nyomást gyakoroljon Kína Iránra. Annak érdekében, hogy megállapodás szülessen. És ugye a megállapodás az, hogy megnyitják a hormuzi szorost, ez nyilván egy következmény, és hát mindenki szeretné, hogy ez bekövetkezzen, de itt azért alapvetően a legfontosabb téma az az iráni nukleáris programnak a nemzetközi ellenőrzés mellett történő felszámolása, rendezése, ha úgy tetszik.
Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével.
A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Súlyos légicsapás érte Harkivot is. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg.
A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Egy francia állampolgárt repülőgépen vittek haza a Tenerife-n kikötő hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el.
A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerife-re. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an pedig igazoltan betegek, tehát elkapták a fertőzést.
Nem valószínű, hogy a hantavírus andoki típusa világjárványt okoz, erről beszélt Kacskovics Imre immunológus a Kossuth Rádió.
A szakember hangsúlyozta, a betegséget, amellyel a holland óceánjárón többen is megfertőződtek, általában rákcsálók terjesztik, de szoros kontaktussal emberről emberre is terjedhet. Kacskovics Imre hozzátette, a lappangási idő akár 8 hét is lehet, és a betegség ellen nincs vakcina.
Volt egy fertőződés valószínűleg, itt több ember megbetegedett, sőt sajnos meg is halt. Ez valószínűleg szépen le fog csengeni, illetőleg a karantén szabályainak megfelelően ezeket a fertőzött embereket elkülönítik, megvárják, hogy mi lesz velük, remélhetőleg semmi, vagy nagyon kis százalékuk lesz beteg, és ahogy ez már korábban is volt, mert sajnos ez a betegség ez nem egy vadonatúj történet, ez minden évben több tucat, több száz embert megöl, de valójában járvány nem alakul ki.
Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok.
Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, vízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. A látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg a többi közt a versenyképesség, a fenntarthatóság és a biztonságpolitika aktuális kérdéseivel.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában Maglódnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták, 5 kilométeres a kocsisor. Élénk a reggeli forgalom, torlódnak a járművek az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópályán Bagnál, Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-es autóúton Monornál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Budapest információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Maglódi úton, a Sibrik Miklós út közelében. A 28-as, a 28-a és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelése a 13. kerületben az Újpalotai úton, a Kámfor utcánál, itt sávlezárásra kell készülni. Torlódik a forgalom a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás a labdarúgó NB2-ben. A Barcelona az El Clásico megnyerésével begyűjtötte 29. bajnoki címét. Magyar érmek a sportlövő Európa-bajnokságon és a kajakkenu világkupán. Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a Bozsik Arénában a labdarúgó NB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén, a második helyen álló kispestiekkel szemben, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Kecskemét 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet, a vendég Mezőkövesdet, bebiztosítva ezzel a harmadik helyét. A Szent Lőrinc szintén 2-1-re bizonyult jobbnak otthon a Videótonnál, a Budafok BVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, ami a Budafok búcsúját jelentette a másodosztálytól, és kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Mislentől. További eredmények: Ajka Szeged 0-3, Karcak Tiszakécske 0-1 és Csákvár Soroksár 1-0. A Budapest Honvéd tehát 3-1-re múlta fölül a rangadón a Vasast a Bozsik Arénában. A 18 éves Nyers Ádám 2 góllal vette ki részét a kispestiek sikeréből. A csatárt Cinger Kocka Henrietta kérdezte.
Nagyon örültem először, hogy kezdőként lépettem pályára. Próbálom mindig kiadni a maximumot magamból. Ezt az első félidőben sikerült egy góllal is meghálálnom. Második félidőben éreztem, hogy lesz egy lehetőség. Az elején mindig van az első 10 percben egy olyan lehetőség, zicserünk, amikor ott tudunk lenni és be tudjuk ütni. Pekinek a beadásából de sikerült másodjára is betalálnom. Utána pedig hajtottam, eddig tudtam. Tényleg ültem le a pályáról, hogy mindent megtettem és mennyi volt bennem.
Mind a kétszer Pekár adta be. Az első okos, a második pontos, vagy hogyan jellemeznéd a gólokat?
Igen, az első gól az, hogy Peki labdát szerzett, láttam, hogy van egy üres terület, ahova be tudok indulni. Beindultam, láttam, hogy jön mellettem, talán a Barát Boti volt, toltam mellette, és csak elgurítottam a hosszút. A második gólnál pedig labdaszerzés volt, ha jól emlékszem. Láttam, hogy Peki felnézett, próbáltam üres területet támadni, utána pedig ilyenkor már szerintem jön minden magától az embernek. Nagyon boldog voltam, próbáltam legjobban kiélvezni ezt a pillanatot. Nem sokszor van így az ember életében, hogy 8000 ember előtt tudjon játszani, úgyhogy nem is köszönjük szépen minden egyes embernek, aki kilátogatott. Bízunk abban, hogy még az utolsó fordulóban, hát ha egy csoda által valahogy be tudnánk fordítani a bajnokságot, az nagyon szuper lenne, ha pedig nem, akkor is vissza tudtunk vágni, és meg tudtuk mutatni, hogy ki a legjobb csapat az MV2-be.
A Budapest Honvéd csatára Nyers Ádám után következzen a Vasas labdarúgó csapatának támadója Pető Bence, akit szintén Zinger Kocka Henrietta szólaltatott meg.
Szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy ilyen szép számba eljöttek és támogattak minket egy ilyen jó hangulatú mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy helyenként nem méltóan játszottunk ehhez a szurkolótáborhoz, illetve a címerhez is. Rengeteg labdát eladtunk első és második fél időben, nagyon nem éreztem az élességet a csapaton.
A legutóbbi mérkőzés végén kiengedtetek, inkább megtört a csapat, hogy érezted?
Nem érzek összefüggést. Külön mérkőzés volt a múlt heti, és abból is levonjuk a következtetést, és természetesen ebből is már azért van mit.
Hogyan lehet az ellen az Ajka ellen meg a győzelem és a bajnoki cím, amely ellen egyébként összekikaptatok?
Ez még a jövő hét zenéje, előre kell néznünk, és nem lehet semmi opció, csak a három pont.
Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az Alcatén hazai pályán hátrányból fordítva a 93. percben lőtt góllal 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában, és két fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet. A magyar válogatott támadó, aki végigjátszotta az összecsapást, az első félidő hosszabbításában a vendégek kapujába talált, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A német labdarúgó Bundesliga 33. fordulójában az Union Berlin 3-1-re bizonyult jobbnak Mainzban, a fővárosiaknál Schäfer Andrást a 60. percben cserélték be. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicot a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel három körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. A Barcát irányító Hans-Dieter Flick édesapja a meccs előtti napon hunyt el, a német szakember azonban úgy döntött, hogy leül a kispadra a rangadón, amely után így nyilatkozott.
Büszke vagyok a csapatomra, és köszönetet kell mondani a stábomnak, az egész klubnak, benne az elnökkel és a sportigazgatóval, mindenkinek, aki mögöttünk állt ezekben a napokban. A legfontosabb pedig a csapatom, amelyikben a játékosok egymásért játszanak. Nagyon nagyra értékelem ezt a teljesítményt, mert rengeteg mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban. Most is, amikor 2-0-ra vezettünk, a Madrid nyomást gyakorolt ránk, de sikerült nekünk is irányítani és jól védekezni. Büszke és büszke vagyok mindenkire. Nem felejtem el ezt a napot sohasem.
Nemzeti Sportkrónika.
Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Míriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat a triószámban az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámban Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel áll a horvátországi kontinens viadalon. A szegedi kajakkenu világkupa verseny záró napján Varga Ádám a férfi kajak egyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akár csak a Kuruc Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes Nagy Bianca Upavszki Réka Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Lutz Anna bronzérmes lett. 5000 méteren kenu egyesben Csorba Zsófia győzött, ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs a második helyen zárt, akár csak a női kajak egyeseknél Kőhalmi Emese. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a szegedi világkupát. A tegnap 1 arany és 1 ezüstérmet begyűjtő Csorba Zsófiát Bitman Emil kérte interjúra.
teljes a Szeged Érem kollekció ezen a hétvégén. Azt a parton hallottam, hogy az volt a cél, hogy a bronz, valamint az ezüst után legyen egy arany. Ez meg lett rajci a győzelemmel, a boldogság az arcodon, akkor ez egy tökéletes 48 óra így.
Tökéletes, pontosan az. A négyes után igen, egy kicsit hiányosnak éreztem magunkat. Nem tehetünk róla, most ennyi volt abban az egységben, de mindenképp szerettem volna egy aranyérmet erről a versenyről, és nagyon örülök, hogy az 5000-en most sikerült ezt is begyűjteni.
Az látszott, hogy azért ez az 5000 most nagyon fájt itt a világkupa végén, de apait, anyait beleadtál, és mintha végig arra törekedtél volna, hogy még esélyese legyen a riválisoknak, főleg a német lánynak, hogy a végén valami kis csellel megelőzzön.
Nagyon gyorsan futottak, meg is ijedtem az első két futószakaszban, hogy így el fognak mellettem suhanni. Természetesen a saját iramom a legjobb. Próbáltam egy olyan egész magas iramot felvenni, amit végig tartani tudok, azért tartalékolok is, és hogyha bármi támadás bejön az utolsó körben, akkor még azt vissza tudjam verni. Szerencsére erre nem volt szükség.
Mi az, amit magaddal tudsz vinni Szegedről, mert ugye azt mutatta a forma, akár az 501-es, akár az 5000 méter, hogy azért ebben az évben is nem, hogy van keresni való, de hogy azért ez is egy szép év lehet a 2025 után. Megjegyzem, azt nehéz überelni, de talán ugyanezt elérni is borzasztóan nehéz, de az első lépést megtette.
Igen, én is így érzem. Nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek innen haza, főleg abban, hogy igenis bízzak a saját megérzéseimben, és csináljam azt, amit én jónak érzek, mert főleg téthelyzetben be szoktak válni, és azt, hogy igenis fejlődőképes vagyok. Tehát tudom, az 501-es se volt egy teljes mezőny, tehát Katie Vincent hiányzott, Ludmilla Luzán hiányzott, de végre oda tudtam közöttük érni a dobogóra, és ez nekem egy hatalmas élmény.
Szeged, dobogó első hely, magyar himnusz, ez egy egészen jó kis dolog.
És a családom is itt van, úgyhogy ennél több nem kell.
Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberta Santuccio-tól kapott ki egy tussal 13-12-re. A férfi kézilabda NB1-ben a Veszprém 44-26-ra nyert Győrben az Eto ellen, a veszprémiek továbbra is 100%-osak a bajnokságban. A Szeged 44-32-re győzött a Budakalász otthonában, ezzel a hazaiak kiestek az élvonalból. A Tatabánya 31-29-re bizonyult jobbnak Budapesten a Pler csapatánál, a NEK a 34-31-re múlta fölül a vendég Balatonfüredet, a Ferencváros pedig 36-31-re verte a Népligetben a Sziget Miklós együttesét. További másik két eredmény, Csurgó Komló 28-31 és Gyöngyös Budai Farkasok 36-30. A Balatonfüred ellen győztesnek a vezetőedzője Sótonyi László így összegzett.
A mérkőzés elején ott belementünk egy olyan közelharcba, amiből nem jöttünk jó. Az időkéréssel sikerült megnyugtatni a csapatot, illetve elkezdtük játszani jobban a saját játékunkat, de talán a második félidőben volt az a döntő rész, amikor könnyű gólokat lőttünk, és végre tudtuk a játékunkat játszani, hogy futottunk. Én nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. A Füred az egy kompakt, rutinos, erős csapat, nagyon jó tapasztalt emberekkel, és a mi kis Csikó csapatunk rendkívül érettel, rendkívül fegyelmezetten, én már az egész tavasz folyamán sokat szorra bebizonyította azt, hogy csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Nagyon büszke vagyok rájuk.
Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. A tisztújító közgyűlés titkos szavazásán a 98 érvényes voksból 70-et kapott az olimpiai bronzérmes judós, akinek megbízatása 2028-ig szól. Tóth Krisztián a szervezet vezetését 28 éven át ellátó dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Tóth Krisztiánnal Cseri és Bende Gúz beszélgetett.
Ez egy nagyon érdekes érzés, mert egyben egy roppant megtisztelő lehetőség, a másik részről pedig egy hatalmas felelősség, és ennek a kettőnek a kotyvasza van most a fejemben. Természetesen tudásom legjobb szerint fogom képviselni a magyar judót itthon is és külföldön is egyaránt. Örülök, hogy a szavazás során látszott az, hogy egy egység alakult ki a közgyűlésben és a magyar judósportban, és bízok abban, hogy ennek az elvárásnak meg fogok felelni. Sok kételjem volt, és van is a fejemben nyilván, hogy a kompetenciám az elég ahhoz, hogy egy szakszövetséget vezet. Az a fajta nyugodalom van bennem, hogy az elnökségben pontosan olyan tagokat jelöltem meg és jelöltettem, akiknek a szakmai tapasztalatában nagyon bízok. Gazdasági téren szerintem nagyon jól állunk a jelenlegi szövetségben. Összességében nem mint egy személy, hanem mint egy csapat kell együtt dolgozunk. Ennek én vagyok az egyik arca, jelen esetben az elnöke.
Bemutató beszédedben kiemelted, hogy nagyon tág nemzetközi kapcsolat rendszerrel rendelkezel, ez inkább szakmai, vagy inkább gazdasági alapon tud segíteni.
Mindkét két részben komoly lehetőségek vannak. Szakmai szempontból azért, mert tudom, hogy hova és milyen lehetőségek mentén lehet küldeni a versenyzőket, akár egy közép-európai edzőtáborba, vagy Nyugat-Európába, vagy a Távol-Keletre. Gazdasági szempontból meg szerintem azért lesz ez egy kiváltságos helyzet, mert hogyha őket úgy fogadják, ahogy engem fogadtak annak idején, és ezt kölcsönösen tudjuk viszonozni, akkor egy olyan jellegű kapcsolat alakulhat ki több kis országnak a szövetségi működésében, ami közösen és egyhangúan fogja fejleszteni a szövetségeket, illetve a versenyzőket.
A Magyar Judo Szövetség új elnökét, Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Grosics Edina, a névazonosság nem véletlen, hiszen a lánya Grosics Gyula lányáról van szó, a legendás aranycsapat kapusa, a fekete párduc lánya, osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal, tehát Grosics Edina.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. 10 év telt el, mióta elment az édesapám, de az én szívemnek nem lett könnyebb. 2014. június 13-án még vele lehettem, mielőtt végleg elaludt. Nagyon békés volt. Nekem viszont az volt életem egyik legborzasztóbb néhány órája. Elvesztettem az édesapámat. Ő a sikerei mellett is megmaradt mindig szerény és empatikus embernek. Élete útján a hit, az emberek és a hazaszeretete vezérelte. Mind a sportban, mind a magánéletben mindvégig visszafogott, mégis határozottan végig szerető, becsületes ember tudott maradni, aki nem csak hitt az emberi értékek tiszteletében, hanem eszerint is próbált élni. Sokszor említette, hogy kicsi gyermekkora óta jó néhányszor érezte Isten jelenlétét, hogy a gondviselés vezeti, óvja őt. Az életemet fentről a jó Isten irányította, mondta, mert a legnehezebb pillanatokban is mindig talált valami megoldást, amivel elkerülhettem olyan eseményeket, amelyekben már nem voltak reményeim a megoldásra. Ez végig kísérte az életemet. Már egészen kicsi gyermekkorom óta. Azóta, hogy dorogon leestem a vonatról, és nem a kerekek alá, hanem a kerekek mellé estem. Szóval ott kezdődött a csoda. Édesapám sajnos 88 éves korában távozott közülünk, nagy űrt hagyva maga után azokban, akik tisztelték és szerették őt. Úgy gondolom, joggal mondhatom, hogy a magyar sportélet kevesebb lett egy csillaggal. Én a koromnál fogva sajnos sosem láthattam őt élőben a pályán. Nem láthattam a sikereit, a bravúros védéseit és a merész kifutásait. Csak felvételről nézhettem, de a mai napig óriási érzelmi töbletet ad számomra, ha láthatom a pályán egy-egy részletben. Már gyermekkoromban is meghatott az a megbecsülés és szeretet, ami őt körülvette. Különleges volt számomra, nem csak édesapaként, hanem azért, mert felnéztem rá. Gyermekkoromtól kezdve mindig nagyon megérintett, amikor az életútja révén méltatták őt. 1938-ban kezdett el futballozni, középcsatár szeretett volna lenni. Egyszer azt nyilatkozta, nem szerettem védeni, mindig azoké a dicsőség, akik gólt szereznek, és azoké a szégyen, akik gólt kapnak. Persze később, befutott kapusként már megváltozott erről a véleményem, mondta. 1998-ban megválasztották az évszázad legjobb magyar kapusának. 1999-ben a világ valaha élt 10 legjobb kapusa közé került be. 1993-ban megkapta a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjét. Számos elismerést és kitüntetést kapott, még második János Pál pápától is. Ott lehettem vele, amikor megkapta a Szent István díjat, a Prima Primissima díjat, vagy amikor a nemzet sportolója lett. Ott voltam, amikor Grosics Gyula Sport általános iskola felvette a nevét, és a Tatabányai Stadion névadó ünnepségén is, amelyet szintén róla neveztek el. Ott lehettem vele, amikor a nyugati pályaudvaron átadták azt a 86 tonnás szerelvényt, amelyre felkerültek az aranycsapat tagjainak arcképei. Gyulán labdarúgó akadémiát neveztek el róla, utánpótlás tornát, Magyaródon sportcsarnokot. Mindig megindító volt számomra látni, érezni, mennyi szeretet és megbecsülés veszi körül. Véleményem szerint a nemzet megérdemelten lehet büszke rá, és a legendás aranycsapat többi tagjára is. Hisz ők 11-en nem csak a sportban értek el eredményeket, de abban is, hogy felébresztették az akkor elnyomott magyar népnemzet tudatát. Amit tőle megtanulhattam, az a haza szeretete. Mindig azt mondta nekem, legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, és én nagyon büszke vagyok a magyarságomra. Hozzáteszem arra is, hogy ő volt az én édesapám.
Grosics Edina jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a mediaclick.hu és a híradó.hu című weboldalunkon. 8:30 múlt, majd egész egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A határon túli és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán hangsúlyozta, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetés. Lesz. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor András műsorunkban emlékeztetett rá, hogy a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel. A fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termés tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban. A tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. Továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is napirendre kerülhet. A híradást Polyák Adrien készítette, Krónikával 9-kor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Pénteken Európában a kereskedés a kockázatok újraárazásáról szólt. A pán-európai index 7,1%-kal esett, miközben a befektetők egyszerre figyelték a közel-keleti feszültségeket, az olajárak emelkedését, valamint az amerikai-európai kereskedelmi bizonytalanságokat. A hangulatot az rontotta igazán, hogy a geopolitikai kockázat ismét inflációs kockázattá vált. Amennyiben drágább az energia, akkor nehezebb lesz a jegybankoknak a kamatpályát lazább irányba terelni. A frankfurti tőzsde vezető indexe ezért jelentősen közel 1,5%-kal gyengült. Ezzel a nagy európai piacok egyik leggyengébb teljesítményét produkálta. A párizsi tőzsde vezető indexe is számottevően kicsivel több mint 1,1%-kal csúszott vissza. Az Egyesült Államokban ezzel szemben egészen más történet bontakozott ki. Míg Európában a félelem volt az erősebb, New Yorkban a technológia részvények lendülete és a kiváló munkaerőpiaci adat vitte előre a piacokat. A Dow Jones ipari átlag 200%-kal erősödött, a technológiai részvények mutatója pedig csak nem 2%-kal tudott erősödni. De miért tudott az Amerika erősödni ugyanazon a napon, amikor Európában inkább lecsúszás volt? A válasz főként a munkaerőpiaci adatokban és a technológiai szektorban keresendő. A magyar részvénypiac pénteken inkább az európai hangulathoz igazodott, a BUX közel 0,5%-os csökkenéssel zárta a napot. Első ránézésre ez mérsékelt visszaesésnek tűnik. Lássuk, mi történik ma reggel Európában. Óvatos iránykereső hangulatban indulhat el ez a hét. A piacok fő kérdése ma reggel is az, hogy vajon az olajár emelkedés mennyire írja át a kamat és az inflációs várakozásokat. Donald Trump a hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán válaszát az amerikai béketervre, emiatt a hormuzi szoros körüli ellátási félelmek újra felerősödtek. Az olaj több mint 4%-kal drágult az ázsiai kereskedésben, a dollár erősödött, miközben az amerikai határidős indexek kissé lefelé mozdultak. Ez Európának különösen kellemetlen kombináció lehet ezen a héten. Az energia drágulása rontja ugyanis az esélyeit. Végül néhány szóban a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 354 forintba, míg egy amerikai dollár 301 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen, Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénz beszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
54 év után került az űrkutatás homlokterébe, azaz érdeklődésébe ismét a Hold. Expedíciót is indítottak, és a sötét oldalát is megmutatták, fotókat is közzétettek, de vajon mi is ennek a jelentősége, miért volt kíváncsi az emberiség, vagy legalábbis hát az űrkutatók a Hold túlsó oldalára, és milyen tanúságokkal járt ez a felderítő utazás? Erről szólunk a következő percekben Kis László csillagász a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na tehát miért is kellett felfedezni a Hold túlsó oldalát?
Hát a Hold túlsó oldalát természetesen már régóta ismerjük, itt nem erről szólt a történet, hogy az Artemis 2 pont ma egy hónappal ezelőtt ért vissza négy, hát nem újságíróval, hanem űrkutatóval, űrhajóssal, akik megjárták a Holdat, három amerikai és egy kanadai. Ugye nem csináltak sok mindent, körbe repülték, 6000 kilométernél kicsit távolabb volt a legközelebbi pont is, amennyire megközelítették a Holdunkat. Tehát mintha egy légy elrepült volna egy alma mellett két alma távolságra, szóval azért nem volt az annyira közel kép. Ami a lényeg, hogy ugye 54 éve valóban, 72 decemberében járt utoljára ember a Hold felszínén, és még nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog. Az biztos, hogy az érdeklődés nem most élénkült meg, hiszen az Artemis program, Amerika visszatérése a Holdra, az az első Trump adminisztráció idején 2017-ben lett meghirdetve. Akkor még ilyen optimistán, hogy két évenként 2020-tól menni fognak különböző Artemis küldetések. Ebből lett egy Artemis 1-22-ben, lett egy Artemis 2 most 2026-ban, és az Artemis 3, ami majd az eredeti tervek szerint leszállt volna a Holdra, nem fog leszállni a Holdra, hanem két leszálló egységet fognak földköli pályán tesztelni az űrhajósok, és ahogy most kinéznek a dolgok, az Egyesült Államok legközelebbi esélye majd a Jared Isaacman, mert mostani NASA vezető bejelentés alapján 28-ban lesz, tehát még jó két év múlva, amikor ténylegesen az Artemis 4-jel megkísérlik a leszállást, kísérlünk felszínére, aztán majd meglátjuk, hogy úgy lesz-e.
De mit akarnak ott tulajdonképpen? Miért van ennek jelentősége? Mert olyan attrakciónak tűnik, de valami haszna biztos kell, hogy legyen azon túl is.
Ugye alapvetően az, hogy a Holdnak mi a haszna, azt még pontosan nem tudjuk, de most egy új megközelítéssel próbálkozik az emberiség. Hát pontosabban van egyfajta ugyanolyan nemzetközi űrverseny, mint a 60-as években, csak most nem Amerika és a Szovjetunió, hanem Kína és az Egyesült Államok. Gyakorlatilag mindkét nagyhatalom kijelölte azt célként, hogy ismét ember szálljon le a Holdra. Az Egyesült Államok kicsit részletesebben beszél, hogy ő pontosan mit akar, egy holdbázist szeretne viszonylag permanens ember jelenléttel végig kísérünk felszínén, ahol valahogy megvetni a lábunkat, egyfajta holdi gazdaságnak is az alapjait megvetni, ugye pontosan tudhatjuk mindannyian, ennek az egésznek akkor ez hosszú távon fönntartható természete, ha előbb-utóbb termel valami gazdasági hasznot is. Ha csak politikai látványpékség marad az egész, akkor ugyanúgy, mint hogy az Apollo program is elhalt a politikai támogatás elpárolgása után, akkor az Artemis sem fog túlélni. De igazából az, hogy még pontosan mi a haszon a Holdon, azt még nem tudjuk, de technológia fejlesztésként mindenképpen fontos. Ha valamennyire messzebbre tekintünk, akkor az űrbéli erőforrások hasznosítása, űrbányászathoz, a Hold az egy nagyon jó kísérleti tesztpálya. Ugye a nemzetközi űrállomáson a súlytalanságban nem lehet tesztelni alacsony gravitáció működő technológiákat, az csak a Hold felszínén lehet. Szóval vannak olyan távlati célok, ahol a távlatokat tényleg évtizedekben mérjük, ahol igenis még akár haszon is lesz egyszer abból, hogy most megint odafordul a figyelmünk a Holdra való megkapaszkodás irányába.
Milyen ásványkincsek, mi minden lehet ott, ami érdekes lehet nekünk?
Hát ezt jó lenne tudni, ha tudnánk már, akkor célzottan afelé haladnánk. Az biztos, hogy egy emberes holdbázis az a legfontosabb helyszín erőforrás, az a víz. Egész konkrétan a jég. Erről pontosan lehet most már tudni, távérzékkel és a földerítették szondák, hogy vannak a Hold felszínén, főleg a déli pólusvidéken olyan kráterek, amelynek a fenekére már 4 milliárd éve nem sütött be a nap, mínusz 200 fok van, és a felszínen vagy a felszín közelében kibányázható és értelmezhető mennyiségű jég van. És ugye a jeget, ha fölolvasztjuk, akkor lesz belőle víz, a vizet, ha fölbontjuk, lesz belőle oxigén meg hidrogén, tehát egy csomó erőforrás az embereknek a mondjuk így életbe tartása, az a helyszínen esetleg előállítható. Tehát egyáltalán még itt tartunk. A gazdasági haszonnál szoktak más dolgokat is mondani, mit tudom én, a hélium 4-et, ami egy nagyon hosszú történet, nem a fúziós energiatermelés erről szóló történet inkább, hanem a kvantum számítógépek processzorinak a lehűtéséről. De mondom, az egy nagyon komplikált történet, szerintem a reggel az hallgatókat ezzel ne untassuk. Szóval a lényeg az, hogy igazából az ismeretlen és a felfedezés terepte még egyelőre mindig a Hold. Hiába jártunk ott 69-72-ig, 62-12 fehér amerikai férfi képébe, még bőven van mit földeríteni égi kísérőnk felszínén és a felszíne alatt.
Milyen hatások érik ott az embert, a magát az embert biológiai szempontból?
Ugye nagyon fontos különbség a Föld és az alacsony földkörű pályával szemben, hogy már kint vagyunk a Föld mágneses védőburkán, a magnetoszférán, ami azt jelenti, hogy a napunkból kiköpött hatalmas plazmafelhők, ugye ami alapvetően hidrogén és hélium plazma, a hidrogén plazmát mi felénk úgy hívják, hogy protonok és elektronok, ezek mindenféle akadály nélkül bombázzák, elérik a Hold felszínét, mivel a Holdunknak nincs egy mágneses védőburka, nincs egy teljes holdat körbevevő mágneses tere. Tehát ez ellen minden mindenképpen az űrhajósoknak készülni kell, nyilván a naptevékenységet és az űridőjárást figyelni kell, meg mindenféle egyéb kozmikus töltött részecskék is máshonnan, nem csak a napból jönnek, azok is sokkal jobban bombázzák az űrhajósokat a Holdon, és igen, mondjuk egy kis bolygó is, ha becsapódik a Holdunkba, akkor, vagy meteor zápor, ha jön a Holdon, akkor nincs légkör, ami megvédje az embert, úgy, mint itt a Földön. Tehát ott nem lesznek hullócsillagok a Holdegén, ott becsapódó kis apró kövecskék lesznek, amelyek gyakorlatilag nagyobb sebességgel érkeznek, mint a puskagolyó, tehát azonnal átmegy az emberen és a szkafanderén is, ha rossz helyen áll. Tehát azért lesznek mindenféle olyan kozmikus veszélyek, amelyek nehezítik az életet, nem elég az, hogy nincs levegő, meg víz, vagy legalábbis kibányászni kell hozzá jeget, hanem még ilyesfajta kozmikus hatások is befolyásolják az űrhajósok életét. Nem egy egyszerű vidék a Hold.
Az űrversenynek mi a magyarázata? Mi hát itt a fő cél?
Hát a fő cél az a minél magasabb high-tech előállítása. Tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy a holdi kőzetekből például lehet, hogy vizet tudunk majd facsarni, akkor lehet, hogy egy olyan technológiát kell hozzá kifejleszteni, amit aztán vissza lehet hozni a Földre, és az elsivatogosodó népek, mondjuk így a Közel-Keleten vagy Afrikában, a teljesen kiszáradó országokban, ha úgy tetszik, formálisan a sivatagból tudunk majd vizet facsarni. Azért ez egy hasznos történet akkor is, ha nem a Holdon történik, hanem a Földön. De egy csomó számtalan alkalmazása van az űrkutatásnak, amikor az eredeti felvetett kérdés az valami űrbéli ketyere volt, és aztán rájöttek a ügyes mérnökök, ügyes hát emberek, hogy hoppá, hát ezt a Földön is lehet használni. Szóval ez a szépség egyébként az ismeretlen felfedezésének, hogy még nem tudjuk, hogy pontosan mi jön ki belőle.
Köszönöm szépen, Kis László csillagászt hallották.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Az idei első negyedévben a csok plusz aránya a hitelügyleteken belül országosan 10,4%-ról 13,2%-ra emelkedett. Hogy mit is jelent ez, és miért, kiderül Cinege Levente riportjából.
Itt vannak benne sarokablakok.
Mindössze 3 nap alatt húzták fel a falait egy könnyű szerkezetes energiatakarékos háznak egy 850 négyzetméteres deszki telken, tudósított róla még korábban az M1 híradó. Az építési vállalkozó több hasonló ingatlant is épített a környéken, azt remélte, hogy a 2024. januárja óta igényelhető otthonteremtési támogatás nagy mértékben segíti az ingatlanok értékesítésében, fogalmazott.
Több családi házat is építünk. Ezek fontos, hogy mindegyike megfelel a csok bármilyen formájának, állami támogatásnak, tehát ugye émi engedéllyel rendelkezünk, ezt a bank mindig kéri, és ezek a házak mindegyike megfelelnek az előírásnak.
De az elmúlt időszakban sorra épültek az új házak és lakások országszerte. Egy 4 lakásos EGRI társasházból 2 ingatlan már az építkezés elején elkelt. Boróczki György projektvezető akkor azt mondta, a közmédiának jelentősen érezhető volt a csok plusz és a támogatott hitelek hatása az építőiparban.
Igyekeznek a kedvező kamatozású hitelt igénybe venni, a csok pluszt is szeretik azok a családok, akinél tervezik a gyermekeket. Ennek a hatása egyre jobban érezhető, nagyobb az érdeklődési kedv végül is a ingatlanaink iránt.
Az otthonteremtési támogatás lényege, hogy a házas párok egy gyermek után 15, két gyermek után 30, míg 3 vagy annál több gyermekkel 50 millió forintos hitelt is felvehetnek. A kölcsönkamat a fix, legfeljebb 3%, az önerő mindössze 10%, ráadásul a konstrukció illetékmentes. A bevezetésekor 2024 első 60 napjában csaknem 2000 család igényelte a csok pluszt. Az adatokból akkor kiderült, hogy a 2000 kérelmező család kétharmadának még nem volt gyermeke 2024-ben, ami azt mutatta, hogy a házaspárok többsége már nem tartott a gyermekvállalástól. A csok plusz új és használt lakásvásárlásra vagy bővítésre is lehet igényelni. Az első közös lakásnál 80 millió forint, míg a nagyobb otthonba költözésnél pedig 150 millió forint az értékhatár. A csok plusz bevezetése óta intenzív az érteklődés a lakáshitelezés és az ingatlan piac területén. Mind a bankok, mind a piaci szereplők ezt igazolják vissza.
Annyira sok volt az állami támogatás változás az elmúlt években, hogy nagyon nehéz negyedéves adatokat negyedéves adatokkal összehasonlítani.
Ezt pedig már a 2026-os adatok alapján részletezte műsorunknak Fülöp Krisztián, a Credit Pass üzleti vezetője és hitelpiaci szakértője.
Próbálunk mögé tematizálni gondolatokat és külön ügyfél megkereséseket is, ami egyértelműsíti számunkra a trendeket. Mi, amit azonosítottunk, azok a növekvő árak voltak. Hiába látjuk azt, hogy az árak az első negyed évben már nem nőttek azzal a dinamizmussal, mint amivel az utolsó negyed évben. Ennek ellenére a hiteles vásárlásoknál további áremelkedés volt tapasztalható. Emiatt több állami támogatásra volt szüksége az ügyfeleknek, nem volt elég esetlegesen már vidéken sem az Otthonstart programból nyerhető 50 millió forintos támogatott hitel, valamint az ilyen magas ingatlan áraknál egyre fontosabbá vált, és a gyermekvállalástól való félelmet is felülírta, hogy az Otthonstart mellett, hogyha valaki csak pluszt igénye, az illeték fizetése alól is mentesül.
A korábbi időszakban is látszott, erősítette meg az elemző, hogy a vidékiek nyitottabbá váltak a gyermekvállalással együtt járó állami támogatásokra, illetve az, hogy a vidéki árak elérték azt a lélektani határt, amit néhány évvel ezelőtt egyáltalán nem gondoltak volna, emelte ki Fülöp Krisztián.
Hát nagyon március közepétől nézzük a hosszú kamatokat, akkor az látszik, hogy 150 bázispontot meghaladó csökkenés volt megfigyelhető, és ha a teljes hitelportfóliót nézzük az elmúlt időszakban, akkor abban az látszik, hogy 72% bocsánat, az Otthonstart program, 10% hozzá a Csok Plusz, 18%-ot sem elérő az aránya a piaci hiteleknek. A kamat csökkenés az nagyon jól hathat egy olyan típusú vásárlói rétegre, akik a 1,5 millió forint fölötti, meg 100-150 millió forint fölötti ingatlanoknál is szeretnének belépni a hiteles vásárlók közé. Nyilván a költségvetés szempontjából is nagyon jó lenne, hogyha nem a 8% és a 3% közötti kamat különbözet lenne a támogatás mértéke, hanem ennél egy lényegesen alacsonyabb, és akkor gyakorlatilag elérhetnénk egy idő után az euró bevezetési pályán és ezen a kamat csökkenő pályán egy olyan szintre, hogy a költségvetés számára nem megterhelő a kamat támogatott hitel, vagy egyáltalán piaci hitelre lenne váltható, és nem lenne szükség a kamat támogatásra is.
Persze valószínűsíthető, hogy erre nem az elkövetkezendő másfél évben lesz lehetőség, véli az elemző, viszont előjöhetnek újra azok, akik nagyobb értékű és magasabb négyzetméter áru ingatlant normális piaci kamaton akarnak majd vásárolni, tette hozzá.
Kérdés az ugye, hogy marad mellette az állami támogatás. Én hitelközvetítő cég képviseletében azt mondhatom, hogy az ügyfeleknek óriási szüksége van arra, hogy valaki egy az árakban lévő érdekképviseletben legyen ott az ügyfél mellett, a másik oldalról pedig segítsen abban az egyébként komplex dokumentációban, vagy esetlegesen az ingatlannal felmerülő problémákban megoldást nyújtan az ügyfeleknek. A normál piaci hitel megjelenésével ezek még inkább fent fognak állni, mint a támogatott hitelek esetében.
Fülöp Krisztián szerint nem egy új termékre kell majd számítani, hanem arra, hogy a meglévő termékportfólió egyszerűsödjön. Az elemző hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kínálat rendkívül összetett, és ez különösen nehézé teszi a választást az átlagos, illetve az első otthonukat vásárló családok számára. A paletta átláthatatlansága nem feltétlenül előnyös, bár több opció elvileg több lehetőséget jelent, a gyakorlatban ez megnehezíti a döntést és rontja a tájékozódást a jelenlegi támogatási rendszerben, emlékeztetett a Credit Pass üzleti vezetője.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Már javában készülnek a nyári szezonra a Balatonnál és környékén. Juhász Zsolt összeállításából kiderül, hogy hogyan.
Balaton a magyarországi gasztroforradalom egyik ilyen lüktető csakrája.
Ezt mondja Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
Meggyőződésem, hogy az élmény és a szolgáltatás lesz a jövő turisztikájának a legnagyobb befolyásolója. Az élmény alapú kínálat és ahhoz a megfelelő minőségi szolgáltatás, és természetesen ennek fontos része a gasztronómia. És ezt már a számok is visszaigazolják, hiszen egy másfél évvel ezelőtti felmérés, amelyet a Visit Balaton 365 végeztetett el, kimutatta, hogy mintegy 1500 vállalkozótól nyitva éven át a Balaton környékén, ami azt jelenti, hogy minimum 10 hónapon át nyújtja a szolgáltatásait, és ez azt jelenti, hogy tényleg van miért a Balatonra jönni minden évszakban.
A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke által említett élményre és szolgáltatásra alapozza évek óta a szezont az alakarosi strandfürdő. Vég Andor igazgató szerint minden évben kell valami attrakció a vendégeknek.
Az idei évben alapvetően a sportmedencében azt a felfújható akadálypályát bővítjük, új elemek kerülnek bele, animációk lesznek. Az azok a fogyasztói vendégigények, amiket támasztunk egy ilyen hely iránt, azok megváltoztak az elmúlt időszakban. Nem elegendő csak az, hogy van egy csúszdapark, van egy gyógyvizes medence, van wellness kezelések és akadálypálya, hanem az itt létet ki kell egészíteni egyéb rendezvényekkel is. Legyen az gasztronómia, legyen az zene.
Az ország másik részében a Kecskeméttől 30 kilométerre található Tiszakécskén is hasonlóan látják ezt.
Animációs programok a család minden tagjának, kézműveskedés, vízi vetélkedők.
Szabó Éva, a Tiszakécskei Barack Termál Resort igazgatója.
Mi már gőzerővel készülünk a pünkösdre és a nyárra. Minden medence akkor fog megnyílni. Mi mindig az időjárás függvényében nyitjuk a medencéket.
Tiszakécske ráadásul jó helyzetben van, hiszen a Tisza folyó szabad strandja mellett két holtága is komoly fejlesztésen esett át, a városnak pedig két fürdője is van. A Kerekdombi többek között a gyógyvize miatt is keresett.
Sok helyen voltunk, nagyon sok helyen, ahol gyógyvíz van, termálvíz van, de ilyen, mint Kerekdombon, ilyen egy sincs.
Érezték már így a jótékony hatását?
Hogyne, persze, és nem csak úgy belsőleg is, tehát nem csak külsőleg, hogy beleül az ember a medencébe, hanem visszük haza a vizet, és mi ezzel főzünk. Tehát tejákat csak ezzel főzünk.
Meddig tartanak ki ezek a vizek, amit hazavisznek?
Ezek egy évig. Én nekem van még a mai napig olyan befőttem, ami 2005-be tettem el ezzel a vízzel. És még mindig ugyanolyan kocsonya, tiszta kocsonya az egész. De nem romlott meg a gyümölcs, tehát semmi baja nincsen. Fogyasztása nagyon jó, emésztése, gyomorra, epére, nagyon jó a víz. Babot csak ebbe lehet megfőzni.
Szántó István, a Tiszakécske Kerekdombi gyógy és termál fürdő vezetője.
Kerekdombi fürdőnek gyógyvíz minősítése van. Külsőleg, tehát belsőleg ugyan a vizsgálati eredmények ajánlják belsőleg is gyomorsabb túltengerésben, tehát különböző gyomorpanaszok esetén, és előnyös, én magam is tapasztaltam a pozitív hatását. Én amikor idejöttem, nagyon sok-sok évvel ezelőtt fekélyes betegségbe szenvedtem, és gyakorlatilag egy fél év alatt eltűnt, és azóta se jött elő, de rendszeresen viszem a Kerekdombi vizet. Nagyon magas a hidrogén karbonát tartalma, és ugye ez javít a gyomorrendszernek a működését.
Kanyadik szezonja Szántó Istvánnak.
1980 januárjában kezdtem itt, tehát ez már féktelenül sok, és ezt a szezont is az elmúlt 42 évhez hasonlóan, május 1-én pezsgőnyitással köszöntöttük az első vendégeket.
De az igazán nagy fordulat a szakmai életében az mégiscsak 2014 volt, amikor megújult a fürdő úgy, hogy megmaradt az eredeti érték, a csönd és a nyugalom.
Ugyanúgy megmaradtak a gyógymedencék, megmaradt a retro hangulata a fürdőnek, igyekeztünk tehát a hagyományos építészeti elemeket, környezetet úgy kialakítani, ahogy az elmúlt időszakban kialakult, azt a hangulatot igyekeztünk megtartani. Nagyon sok fát ültettünk, tehát hál' Istennek ebben a fürdőben van árnyék. Ez a 12-13 hétvége, ami a szezont jelenti, ez fogja eldönteni, hogy milyen lesz a szezon.
Kis Robert Rihárd turisztikai szakújságíró szerint a látogatottsági listát vezető Balaton és Budapest mellett vannak olyan térségek, amelyek az utóbbi években jöttek divatba.
Ha például azt nézzük, hogy abszolút értelemben hova megy a legtöbb turista, akkor Budapest az, ami vezet, mint belföld, mint külföld, de összességében, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a területen, ahol laknak, ahhoz képest hány turista érkezik, akkor például Noszvaj nagyon szép számokat produkál, hiszen egy kis településről van szó, és ahhoz képest rengeteg szállást kínálnak, úgyhogy gyakorlatilag bőven vannak ott vendégek. És Eger környéke is az utóbbi időben mindig élen jár a vendégszám növekedésben, de egyébként Hévíz környéke, a Balaton környéke is fejlődik, Balatonfüred is most már olyan trendi hely lett, hogy nem csak nyáron látogatunk el ide, hanem tulajdonképpen szinte minden évszakban, tehát az, hogy egész évszakos úti cél legyen a Balaton, az már kezd megvalósulni. Összességében durván 100 milliárd forintot költöttünk például szépkártyán az első negyed évben szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, aktív turizmusra, és ez előrevetíti azt, hiszen még csak most jön a nyár, hogy 2026-ban is a szépkártya az a belföldi turizmus motorja marad. Ha megnézzük például, hogy mire használják a szépkártyát, azt mutatják az adatok, hogy 55-60%-ban használjuk vendéglátóhelyeken, és 30%-ban, 35%-ban szálláshelyen, és aztán a maradék az aktív turizmus, de hogyha élelmiszerre is lehet éppen használni, akkor az sem harap ki akkorát ebből, hogy jelentősen csökkent, és nem is csökkentette például a szálláshely foglalások költéseit. Tehát ez azt bizonyította, hogy nem csökkenti így a szálláshelyek forgalma, amit a szép kártya generált.
És közben Bicsák Eszter érkezett a stúdióba, ez pedig nem mást jelent, mint azt, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazinműsora. De vajon milyen témákkal, most elárulja.
Az egyik az éppen a nyaraláshoz kapcsolódik, amiről itt az előbb is szó volt. Nekünk volt egy több mint 8 órás autóútunk egyszer, aztán rájöttünk, hogy ez talán túl hosszú. Foglalkozunk majd az autós nagy koalícióval azzal, hogy hogyan akadályozzuk meg azt, hogy a sofőr túlzottan kifáradjon a volán mögött, mert ugye erre vannak trükkök és praktikák, ám nem mindenki figyel rá, és ebből aztán lehet baleset is. Aztán azzal is foglalkozunk, hogy a bőrápolásnak milyen jó rutinjai vannak, és ezt hogyan tanítjuk meg gyermekeinknek, akik már egy egészen más online tippek vezérelte világban nőnek fel.
Na tehát délelőtt Bicsák Eszterrel, hírek Szlotta Judittal 9-kor, a Jó reggelt Magyarország munkatársai pedig most elbúcsúznak, úgyhogy Pilinger Marian, Síje Gábor, Gáli Rona felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu
Reklámot hallottak.